De mostantól veszve. Szóval tündenek tél is emlékeztetlek, hogy ez egy valódi eset, ami ehhez képfelvétel lesz, tehát ezért itt marad az eset a szobában, ennek minden része. Na, szóval, hogy felhívott egy ilyen fiatal lány, kétségbeesett lány hang, hogy neki van egy nagyon fontos esete számomra, ami az ő esete lenne, mert hogy neki van valami nagyon nagy baja, ami abszolút kezelésre szorult. És akkor kérdeztem, hogy mi ez a nagy baj? Hát, hogy ő ezt most nem mondaná meg nekem telefonon, de hogy ez nagyon nagy baj. És kérdeztem, hogy hány éves? És azt mondta, hogy ez júliusban volt, és azt mondta, hogy szeptemberben lesz 18. De hogy ő ezt kéri a születésnapjára, hogy hadd jöhessen hozzám, és hogy ő nagyon szeretne jönni. És mondtam, hogy jó, rendben van, de miután még nem 18, ezért muszáj az anyukájával is beszélnem, hogy legyen erről engedélyem. És mondta, hogy persze, nyugodtan beszéljek az anyukával, csak ő akar telefonálni és megmondani, hogy ő nagyon szeretne jönni. Mondtam, hogy rendben van. És akkor beszéltem is az anyukájával, és az anyukája is azt mondta, hogy teljesen rendben van a dolog. Ugye ez egy nagyon nehéz ügy, amikor már majdnem 18 valaki, mert hogy egyrészt már majdnem felnőtt, és hát nyilván minden dolog, amit elmond, az közötte és közöttem kell, hogy maradjon. Ez kisebbeknél is így van. Azt szoktam mondani, hogy ami elhangzik, az közöttünk marad, kivéve, ha a gyerekre vagy másra nézve valami veszély fog kiderülni. Nem baj. Akarod hazavinni és vízbe tenni? Ki fog neked hajtani? Tessék. Komolyan?
De jó. Csak az előbb még olyan szép. Bocsánat.
Annyira szép.
És akkor elküldtem neki a kérdősort, hogy töltse ki a kérdősort. Na, azt kérdeztem, hogy hogyan kezdődött a betegsége. Megijedtem és ellőttem magamtól a talajomat, és ezzel elvesztettem bizonyos értelemben az anyukámat, és az életemet is, amiket azóta sem találok, és ezeket keresem. Emiatt lassultam le, azóta sincs kedvem társaságba menni, mégis rettegek az egyedül léttől. Elvesztettem a határaimat, olyan lettem, mint akin minden átfolyik, mint egy zuhatag. Úgy folyt le rólam az eddigi védőburkom, és eltűnt. És ezzel egyszerre elfelejtettem, hogy milyen is vagyok valójában. Mintha a testemet is elfelejtettem volna. Persze nap mint nap látom magam a tükörben. Tudom, hogy nézek ki. De már nem érzem úgy a testem, mint eddig. Ha az elveszett testrészeimre gondolok, mindig valami párát vagy kötfélét érzékelek, amiben már nem látom magam. Egyszerűen eltűntem. Amikor valamennyire feleszméltem, úgy éreztem magam, mintha lebegnék. Szinte láttam a földbolygót alattam, de már nem éreztem azt, hogy rajta állok. Pontosabban úgy éreztem, mintha lebegnék felette, és nem tudnék rá visszamenni. Ezzel az a baj, hogy úgy érzem, hogy a társaságot is visszafogom, ezért rontom a hangulatot. Ezért sem szívesen megyek társaságba, még a családtagjaimmal se ülök le sokáig beszélgetni emiatt, pedig rettentően tudnak hiányozni néha. Mert ha én már nem tudok elmenekülni magamtól, legalább a környezetemet megmentem azzal, hogy elmegyek onnan. Ezért nem szeretek társaságba menni, mert úgy érzem, hogy nem tudom megtartani magamat, ha egyáltalán él bennem még valahol az az igazi régi, és itt mondja a nevét. Ha idióták között ülök, idiótának érzem magam, mert nem tudok határt adni annak, hogy mit engedek be magamba, és mit nem. Egyszerűen kiukadtam. Ha zsenik között ülök, akkor én is zseninek érzem magam. De nem csak az emberek mennek át rajtam, hanem minden más is. Például a lábtörlő, vagy állatok, meg az egész környezetem. És a környezetem illata és hangulata. Pontosabban a bőrömön érzem a környezetemet. Ezért sokszor érzem, hogy a másik ember mit érez, vagy hallom, hogy mit gondol. Most már illatként fogom fel a környezetemet, és ha levegőt veszek, automatikusan belém jönnek. A lyukat magamban, a mellkasomban érzem, a szedcsontom körül. Itt még több minden átmegy rajtam, mint egy levegővételnél, mintha áttetsző lennék. Ez mind jött a kérdősorban, szóval most csak azt olvasom fel nektek, amit ő így... amit megírt nekem a kérdősor.
Az első találkozás előtt kiküldött. Ilyen, És az kérdésekre adott válaszból te készülted csak a válaszok?
Nem.
Ez még a beszélgetés előtt.
Ez csak a beszélgetés előtt, amit ő megírt nekem magáról. Az a kérdésem, hogyan kezdődött a betegsége?
Úristen.
Csak mondom, folytatódik még ez a kérdés, igen, még egy kicsit, aztán mindjárt. Ez volt a kérdés. És ez még folytatódik, mindjárt mondom. Mi az, amit eddig hallottatok? Mert túl sok lesz, hogyha nem állunk meg.
Úristen, igen.
Nagyon légnemű.
Nem az a hélium,
amit mondtam. Nagyon légnemű.
Hogy ez az eset?
Hélium. Nem létezem, vagy nem létezem, hogy a sérül létezem. Nagyon
nem
létezem.
Azt mindig teljesen ugye nem
kibelette mindennek. De nagyon a
teljesen
áteresztő. Igen, hogy vagyok-e vagy nem, de hogy áteresztő, igen, de hogyan áteresztő?
Átmegy
rajtam a dolog. Tehát, hogy tehát a teste.
Olyan, mintha nem lenne fizika itt.
Igen.
Igen,
tehát, hogy nem azt kérdezi, hogy létezem vagy nem létezem, ugye?
Nem
ezt kérdezi. Hanem a kérdés az, hogy hol a testem?
Hol a testem?
Jó, először azt hittem, hogy egy széljegyzetnek, hogy máshol is volt.
Nagyon jó. Na, pont így kell. Ha akkor hallgatja az ember, akkor ezeket...
Széljegyzet?
No. De történt vele valami? Egy baleset, vagy valami?
Nem történt vele.
Nem történt.
Most türelemmel várunk. Még előjön az információ. De hogy... Igen, tehát, hogy ez látszik most, hogy testet keres, ugye? Teste nincs. Nem gondolnánk mi, akiknek van testtudatuk, meg testük, hogy lehet így lenni, hogy valakinek, ugye?
Mindenkinek más szerintem ez is, hogy ki mennyire van benne a testébe. Nagyon érdekes.
Igen. De azok, akik benne megérkeztek a testükbe, azoknak nagyon nehéz elképzelni, hogy vannak más olyan emberek, akiknek látjuk a testét, de mégsem érzik ők maguk, vagy nincsenek ők benne, ugye? És ugye elhangzott az is, hogy nincsenek határai, nincsen teste, és hogy elvesztette a védőburkát. Ezek mind második soros. Jelzők. És még az is kiderül, hogy ugye egyé válik valahogy a környezetével. De őt ez zavarja. Tehát, hogy a hélium, vagy a hidrogén, az nem várná, hogy egy a környezettel. De őt ez zavarja.
Belélegzi a
körülöttet. És ez zavarja, nem jó neki. Ő ezt nem akarja, ő ezt nem szereti, hogy egyé válik a világ. Ez a panasza. Érted? A hidrogén vagy a hélium az meg csak azt szeretné, hogy egy legyen. Tehát, hogy... Tudtam, hogy ezt egyféleképpen lehetne kibírhatóbbá tenni. Csak úgy gyógyulna, ha valamilyen módon visszafordítanák bennem ezt a folyamatot. A legjobb lenne, ha visszafordítanák az időt, és visszamehetnék oda, amikor még jól voltam. Ezt a mondatot, amikor megtaláltam a szépia állapotnál, szinte sírtam örömömben. Ilyen tényleg létezik? Akkor nem én vagyok az egyetlen ilyen kibírhatatlan, szörnyű állat a világon? De már nem tudom magam annyi idősnek érezni, amennyi vagyok. Úgy, mint ahogy itt sem érzem magam, és ahogy nem tudok rendesen a földre szállni. Akik először találkoznak velem, gyakran ez tűnik fel nekik először. Azt mondják, hogy olyan, mintha nem is itt a földön lennék. Azt nézem, hogy mikor mondja már, az anyukától tudtam meg. Az anyukától azt tudtam meg, hogy ő egy ikerterhességből született, de az ikerje is megvan, tehát mindketten megvannak. És ez egy nagyon békés, nyugodt kisbaba volt, és még az ikertestvére abszolút ki tudta követelni magának az enni-innivalót, ő mindig csendben volt. Tehát, hogy sose sír. Sose követelt ételt, vagy pelenkacserét. És ugye egy nagyon kedves lány, akit mindenki szeret, egyébként tényleg nagyon kedves, és abszolút szeretetre méltó. Nagyon jó a mozgás, nagyon sokat szeret mozogni, és mindig a természetbe szeret lenni. És kiskorától fogva így van, hogy sokat szeretett kint lenni a természetben, ott futkározni, biciklizni, lovagolni. Öt-hat éves kora körül elmesélte az anyukájának, hogy ő emlékszik rá, hogy nem akart a földre jönni. Tehát emlékszik rá, hogy együtt voltak sokan egy helyen. És hogy ott együtt játszottak, és a többiek sorra leléptek a földre. Tehát, hogy jöttek sorba a többiek, de ő nem akart jönni. És hogy a legvégén már csak az ikertestvére maradt vele. És egy idő után azt mondta neki, hogy na jó, de most már én is megyek. Szóval nekem itt az időm, én megyek. De ő akkor se akart menni, és akkor elindult az ikertestvére, és akkor ő gyorsan, amikor ott maradt egyedül, és rájött, hogy mennyire nem akarott egyedül maradni, akkor gyorsan az ikertestvére után jött. Ez volt az ő története 5-6 éves korában. Ami azért elképesztő, hogy ő erre emlékszik.
Emlékezett vagy még ilyen 4 éves korban.
Hogy emlékezett erre, és hogy ezt így elmondta. De hogy akár ez azért érdekes nekünk, mert hogy ez is mutatja, hogy ő nem akart itt lenni a földön, ő nem akart testet ölteni, neki jó volt ott, ahol éppen voltak a lelkek. És hogy azt mondta még az anyukája, hogy ő is abszolút látja, hogy most arra teljesen visszahúzódott, szóval, hogy még régen nagyon szeretett ki lenni, meg társaságban lenni, meg... Most arra teljesen vissza van húzódva, és nem akar kijönni a szobájából, nem akar senkivel lenni. Ha vendégek jönnek, akkor kizárt, hogy kijöjjön, de hogy a többiekkel sem akar együtt lenni. Ez egy nagy család, sokan vannak együtt, sok testvér. És mozgalmas otthon, mindig jönnek-mennek az emberek, és hogy ő ebből abszolút visszahúzódik most arra a szobájába. Szóval, hogy ezt látta az anyuka. Na, folytatom tovább. Csak a kérdősort, jó? Ami sosem változott a betegségem kezdetétől az az, hogy úgy érzem magam, mintha egy sötét csarokban lennék, körbeleknám magam nagy kövekkel, annyira, hogy ki se látszódjak. És onnan a kövek mögül nézném a sötétből, ahogy mások élnek, és jól érzik magukat a fényben. Ahogy én nem vagyok hajlandó végigülni egy életet egyedül a sötétben, amikor élhetnék úgy, hogy közben tele vagyok életkedvel, és mérhetetlenül kíváncsi vagyok az életre. Nem értem azokat az embereket, akiknek nincs ilyen problémájuk, és mégis szomorúak. Ők benne élnek abba a paradicsomba, amire az ilyenfajta emberek még álmukba sem igazán mernek gondolni. Túl nagy ajándék lenne. Mikor kezdődött ez az állapota? Figyeljetek, 8 éve. Igen. Mit tudunk erről az időszakról, amikor a gyerekek ilyen 9 éves, 9-10 évesek? Ez a Rubikon, pontosan.
Földre érkezés.
És miről szól a Rubikon?
Hát az arról szól.
Meg a leválásról.
Igen. Mondjátok?
Hát, hogy arról szól a Rubikon, hogy gyakorlatilag akkor van az az állapot a gyerekek életében, amikor elkezdenek elhatárolódni a környezetüktől, a szülőktől egy kicsit eltávolodnak, egy saját burok képződik körülöttük, amit egyébként nagyon jellegzetesen a rubikonos gyerekek kapucnival szoktak még jobban hangsúlyozni maguk körül. Olyankor jelentkezik meg az első kiskamaszkori, nagy dac korszakos lázadásoknak a tömkelege. Olyankor van az, amikor az osztálytanítók azt fogalmazzák meg, hogy ez lesz az első év, kedves szülők, amikor már, ha beszél hozzám a gyereketek, akkor most már nem csak titeket hallnak ki a szavaiból, hanem megjelennek a saját gondolataik, a saját érzéseik, és mondjuk népiesen fogalmazva, ez az, amikor a gyerekek Isten tenyeréről lesétálnak végleg a földre. Ez volna a Rubikon.
Tehát, hogy az az addigi biztonságérzet, amit a kisgyerekek megélnek, a szülők által biztosított védelembe, az akkor itt megszűnik. És ugye elindulnak testi változások is, hormonális változások is ebben az időszakban, tehát hogy ez is hozzájárul. És ezt a fajta egységet a családdal, a szülővel, az anyával való egységet, ezt felváltja a magányosság érzete.
A kicsi pont érzet, az még egy nagyon jellegzetes.
És hogy a külső és a belső világ külön válik, és még egy része van, a normálisan fejlődő 9-10 éveseknek, hogy nagyon kritikusak kezdenek lenni a felnőttekkel szemben. Szóval ez az az időszak, amikor elkezdik meglátni a felnőttek hibáit. És számon is kérik, amit látnak. Tehát, hogy megkérdőjeleződik a felnőtt tekintélye ebben a korban. Szóval, hogy ő azt lehet tudni, hogy ő körülbelül ebben a korban volt, amikor ő datálja ezt a változást. Ami teljesen érthető, hogy annak, aki nem akar a földre jönni, és nem akar, ugye azt mondta, hogy elvesztettem a burkomat, szó szerint ezt mondta, és tényleg ekkor, ebben a korban ellöktem magamtól az anyukámat, mondja, és ebben a korban tényleg ez történik meg minden gyerekkel. Csak van, aki ki tud alakítani, van, akinek van egy saját burka, ki tudja alakítani, van, aki meg ott marad burok nélkül, és akkor ez a probléma. Kérem, sorolja fel a saját betegségeit, ez a kérdés. Nem olvasok fel minden válaszát, mert bőlére van ez a minden, de csecsemőkoromban volt egy sérvem, babakori kéztörés, sok torokfájás, ezek elég erősek voltak, és erős bokaizületi problémák. Ha egyszer kiment a bokám, egy hétig nem tudtam lábra állni. Volt, hogy sétáltam, és kifordult a lábam. Úgy, hogy a külső lábfejemre léptem, és ezzel összekoccant a bokám az ugrócsontommal. Utána történt a mostani eset. És visszalesett combom 6. óta. um, Ezt gyakran látom én, hogy a második sorban a bokákkal probléma van. Hogy az a stabil földön állás nincsen meg. A második oszlopban is lehet egyébként a probléma a bokával. És a stroncium karbon, az kifejezetten jó bokaszer. A második oszlopból és a második sorból összerakva. Karbonikum. Ezzel nem azt mondom, hogy mindenkinek, akinek bokaficama lesz kell, csak ez megint egy ilyen terápiás indikáció, amit most megosztok veletek. Mert nyilván neki nem az kell. És ez a torokfájás, ez egy nagyon gyakori jelenség volt nála, mandula gyulladással. Szóval, hogy van a gyerekkorában is, és előfordul többször. Később is. Valami mellhártya gyulladás, vagy tüdőgyulladás, az a lényeg, hogy fájt a tüdőm. Éreztem az ürességet, és nagyon fázott. A hideg levegőt súlynak éreztem, és képtelen voltam levegőt venni, mert nem emelkedett a tüdőm ekkora súlytól. Néha figyelnem kellett, hogy egyáltalán vegyek-e levegőt, mert különben elfelejtettem. Azért látjátok, hogy ez milyen állapot, amikor valaki a levegőt se bírja bevenni, szóval, hogy ez a testi funkciókban nincs egy nagy biztonság. Abban, hogy a test ellátja a saját dolgát, hogy ez egy automatikus szokott lenni mindenki másnak. Ez egy alapélettani funkció. Mi az, amitől legjobban fél az életben? Az orvosok keresztüzébe kerülésétől. Az anyaságtól, attól, hogy otthon rekedek majd. Milyen dolgoktól szokott félni? Például magasság, rágcsálók, pókok, tudjátok el. És hogy van-e valami, amitől undorodik? Az a zeller, amitől undorodik. Ez szottyat és őrülten büdös. És még attól undorodik, amikor egy bogár belepetézik egy falevélbe, meg hasonló alakú formáktól. Ez is nagyon érdekes, hogy a pete, a bogár, a pete, ezek mind második soros, ezeknek köze van a második sorhoz, maradjunk így. Írja le néhány álmát. Vannak vagy voltak visszatérő álmai, miről szóltak? Igen. Nem egészen visszatérő, inkább folytatós. Tudom irányítani az álmaimat, ezért sokszor repültünk. Anyukám volt benne, aki mindig takarított, mint most is, több mint 20 éve. De nem az akkori kinézetével, hanem egészen máshogy. Anyukám magas volt, szőke, hosszú hajú, vékony, konyban hordta a haját, vagy kibontva, és fehér hosszú szoknyája volt, arany vagy ezüst, hatágú pálcika csillagokkal. Olyan picik és halványak voltak ezek a csillagok, hogy alig voltak láthatóak, pöttyönként hatottak. Ott volt még a papa. Ő öreg volt, hosszú szakállal, amiben borostyánok futottak, és ha jól emlékszem, sötétbarna, sötétzöld ruhája volt. Ő mindig kint volt az erdőben a fákkal és az állatokkal. A nővérem is sokat takarított. Rá nem nagyon emlékszem, de inkább a papára hasonlított. Aztán ott voltam én, meg az ikertesom. Mi voltunk a főszereplők. Olyanok voltunk, mint a mama. Csak kisebbek. Mi nagyobb korunkban sem nőttünk meg annyira. Sokkal kisebbek voltunk, mint az emberek. Felnőtten akkorák voltunk, mint egy 5-6 éves gyerek. Csak a mama volt valamennyivel magasabb. Ott laktunk a föld alatt. Az út pedig mindenhonnan vezetett oda, mert csak fejes kellett ugrani a földbe, vagy a vízbe, megnyílt a talaj, és egy alagútba érkeztünk, ahol volt két őr. Kérték a jelszót, erre már nem emlékszem, hogy mi volt, és akkor tovább engedtek. Hasonlóan köszöntünk egymásnak, mint a japán harcművészek, összetett tenyérrel a mellkas előtt egy japános meghajlással. Jobbra voltak a betegszobák, a föld, padló, a fal és a plafon, és egy vagy két ágy volt benne, és az ágy mellett a földön volt egy apró csíkos szőnyeg. Több beteg is volt. Majdnem mindegyiknek külön szobája, és a családtagok voltak az orvosok. Azon a szőnyegen aludtunk mi, olyan pózban, mint a válnyúltás. Az a csecsemő pozíció, az, amikor itt, itt felhúzott érdel magunk alatt. A jogában a csecsemő póz. Csak nem maga mellé rakja a kezét, hanem előre gyújtva. Igen. Szóval abban aludtak, igen. Térdelve lehasaltunk, és a kezünket a fülünk mellett felfelé kinyújtottuk. És az ágyban voltak a betegek. Az én betegem, a Csongi apukája élt, akkor még volt, aki autóbalesetben meghalt. Az apukája meghalt, de álmomban még mindig élt és felépült, és az emberek közül csak a Csongi tudta. Mert embereknek nem volt bejárásuk ide. Üldöztek minket, mert kiszabadítottunk a kórházból minden súlyos beteget, akik ott kínoztak, és nálunk felépülhettek. Aztán visszaengedtük őket az emberek közé. Volt még nekik zeneszobájuk. A folyosó végén, ahol naponta egy órát énekeltek. Volt egy étkező is, ahol főként gyümölcsöket és zöldségeket kaptak. Mi nagyon ritkán ettünk. Kb. Egy szilvát, ha naponta. Elvittük őket sétálni is, ha jobban voltak. Kézzátétellel gyógyítottunk, amitől nagyon fáradtak lettünk. Volt ennek a helynek egy kertje is, volt egy kis tó mellette, egy fűszálló. Ha kimentünk az emberek közé, mindig áruhába voltunk, nehogy felismerjenek. Emberbőrbe bújtunk, amit mi ragasztottunk magunknak. Ha jól emlékszem, papírból. Erről szólt kb. Menekülés, megmentés, életvisszaadás volt benne. Mi mindent tudtunk, még repülni is, de nem voltak szárnyaink. Segítettünk az embereknek, és a Csongi is velünk volt. Mindig jött megnézni az apukáját. Ezt kb. Második osztálytól álmodtam, egészen a betegségem kezdetéig. Utána valahogy már nem tudtam, csak nagyon ritkán. De hogy már nem jöttek maguktól. Aztán végleg eltűntek az álmaim. Mit gondoltok erről? Szeretnétek ilyen álmokat? Mit mondtál?
Semmi, csak volt a körögés, bocsánat.
Semmi baj. Szóval egy nagyon fantáziagazdag álom, amiben ugye ő egy más lény, másként él, mint az emberek. Ő nem ember, hanem valami más, és emberfeletti képességekkel bír. Amiben ő repülni tud, amiben ő gyógyítani tud, amiben ő meg tudja, igen, amiben ő meg tudja gyógyítani a halottakat, szóval, hogy ez nem a földi sík, amiről az ő folytatólagos álmai szólnak.
És ez akkor marad abban, amikor kezdődnek a hormonváltozások.
Amikor a Rubikonba kerül.
Igen.
Na, van egy ilyen kérdésem az ételek, amiket nagyon kíván enni. Emlékeztetek a tegnapi aludt tejre, száraz kenyérre. Igen,
oliva bogyóval,
igen. Ami ugye mind túlérett. Vagy szik, értitek, a száraz kenyér, az aludt tej, az is túlment az ideális állapotán. Csak azért, hogy mennyire kifejezi az oszlopot az ételkívánásra. Nem tértünk vissza tegnap, de... Tessék?
A 18-as sor.
16-os. De se 18, se 10, és ne. És sorokról, soros, nincs is annyi sorunk, ráadásul. Ételek, amiket nagyon kíván. Nem kívánok enni. A betegségem előtt sem voltam nagy étkű. A nővérem az volt, egyszer mondta a barátnőjének. hogy milyen jó érzés, amikor olvasol, és közben eszel valamit, és érzed, hogy ez lecsúszik a torkodon. Akkor belegondoltam, és majdnem elhánytam magam. Ha mesét írnék az álomvilágomról, abban az embereknek nem kéne enniük. Egész nap tornáznának, futnának, és sohasem fáradnának el. De az ételek, amiket szeretek, az a karfiol, a paradicsom, a barack, és az összes többi gyümölcs. Vegetáriánus vagyok, nem kívánom a húst. Amiket nagyon utál, a zeller, a káposzta, a kenyérféléket se kedvelem, sokszor inkább kihagyom, mint megenném. Nincs olyan étel, amire reakciója van. És írja le az étrendét néhány szóval, arra azt írja, hogy nem vonzanak az ízek, ha már enni kell, akkor legyen könnyű étel. Mit gondoltok erről?
Hát ez is olyan nagyon faszó hozzá, hogy ez is az a légiesség, nem terheli le magát.
Nem annyira anyag, igen.
Igen, tehát a hús, ugye húst, a húst az, ami lehúzza, behúzza a gyereket a testbe. Neki már kéne enni húst szerintem, hogy meg tudjon, hogy be tudjon jönni, igen, hogy inkarnálódjon. Igen. De hogy ő nem is tud arra gondolni, hogy egyen. Tehát, hogy nem kéne, az lenne a jó, ha nem kéne enni.
De hát nem is érzi a testén is testtől, hogy enne, nem?
Tehát igen, nem és hogy az, hogy lecsúszik az étel az ember torkán, hát az...
De az... még az álmában is azt mondja, hogy talán egy szilvát egy nap.
Tehát az evés az nem egy fontos dolog. Pedig, ugye, az nagyon hozzátartozik a testünk fenntartásához.
Hogy együnk. Nem érzem, hogy mit kell fenntartani.
Nem tudom, hogy nincs testem, nem tudok lélegezni, nem akarok ebbe nincs mibe táplálékot tenni, nem is akarok táplálékot tenni. Azt mondja, voltak-e extraszenzorális tapasztalatai? Látott-e alatt olyan, érzékelte olyat, amit mások nem? Igen, egész sokszor. Ugye ez
természetesen. Igen.
Hallom, hogy mások mit mondanak magukban. Én is elkezdtem magam úgy érezni, mint a környezetemben lévő emberek, ezért gyakran tudom azt is, hogy mit éreznek. Régebben tündérekkel álmodtam. Láttam manókat, és éreztem a tündéreket. Szeretem a fákat, és szoktam velük beszélni. Vagyis amelyikkel a legtöbbet beszélgettem, kivágták. Őt nagyon szerettem, és mindent, amit kértem, tőle megadott. Úgy tűnik ő nektek, mint egy felnőtt ember? Mint egy majdnem felnőtt ember?
Nem, gyerek a fantázia világában.
De nagyon különleges. Szóval jó értelmében is.
Igen.
Abszolút.
Nagyon különleges.
Mit?
Azt mondták, hogy
nagyon különleges.
Különleges. Nekem gyönyörű gyümölcs lenne. Hogy
gyönyörű. Igen.
Jó, gyönyörű.
És bocsánat, hát kérdem. Hogy itt nem merül föl a hogy növény? Nekem ez a...
Hát nem tudjuk, hogy
ja,
mi.
Nem tudjuk.
Akármi felmerülhet, persze. Ezen a ponton mit tudom én? Tehát, hogy persze, hogy nem lehet tudni. Hát de akármi is lehet. Állat is lehet, nozóda is, bármi lehet. Ezen a ponton. Csak én egyébként ezen a ponton úgy voltam, hogy na mi, ez nagyon érdekes.
És amikor az álmát írta, akkor nem gondoltad azt, hogy pláne úgy, hogy már ugye az anyukája is mesélte, hogy 5-6 évesen megfogalmazta gyakorlatilag a leszületése előtti állapotot emlékezett rá. Ő is megfogalmazza későbbiekben, hogy hát ő igazából látja, hallja a tündéreket és a manókat, tehát gyakorlatilag az álma is egy
mesevilág.
Tehát én kimondottam, most arra kérdeznék rá, hogy ugye nem mesevilág, hanem hogy Rudolf Steiner szerint ugye ezek a lények léteznek, és körülöttünk vannak, és az elementálok, és hogy
igen.
Igazából ő velük van kapcsolatban, és ezek Tehát, hogy ez valós dolog, az más kérdés, hogy a pszichiátrián ezt kezelik. De tehát egyébként ez a csodálatos a homeopátiában, hogy egy ennyire kétségbeesett ember elmegy egy homeopatához, aki órákat meditál rajta, és együttérezés is próbál neki segíteni, míg egy pszichiáter egy óra után felé neki 3 doboz Xanaxot.
Kéne ilyen esetben.
Tehát, hogy igazából a kérdésem arra vonatkozna, hogy amikor ezzel így szembesülsz, vagy találkozol, tehát hogy nem lehet ezt valahogy így, hogy vajon közelebb vinne a szerhez az, hogy a valósága részeként kezeljük.
Hát ez abszolút neki ez a valósága. Persze. Hát ez az ő valósága. Hát amikor leülsz valakivel egy homeopátiás beszélgetésre, pont ez a dolgod, hogy megismerd, hogy mi az ő valósága. Ez van, akinél roppant ott van, nyitva, tehát hogy ő, látjátok, ő egy kicsit sem takar, egy kicsit sem próbálja fedni a dolgot, mert hogy még nem képes rá. Tehát, hogy ahhoz kell egyfajta érettség, hogy valaki eljusson odáig, hogy esetleg nem akarom megmutatni, elfedem, vagy szégyellem, vagy értitek? Benne semmilyen nincs. Ő egy abszolút naív, ártatlan, édeskedves ember. Igen, az a kérdés, hogy amikor ilyen állapotban vagy, a mindennapi életben, akkor tudsz-e létezni, tudsz-e teljesíteni, tudsz-e iskolába járni, tudsz-e, érted, megfelelni azoknak a társadalmi elvárásoknak, amiknek meg kell tudnod felelni. Szóval, hogyha bármi, én nagyon aggódtam érted, hogy amikor előtárult ez a helyzet, meg hogy itt van egy lány, akinek érettségiznie kell, akkor bizony aggódtam, hogy ezt így, hogy leszünk képesek elérni. Mert azért ez nem tartozik a normál állapothoz, hogy látjuk az elementárokat. Tehát, hogy... Igen.
Hát beavatottnak kell lenni.
Hát vagy beavatottnak kell lenni.
Annak született, igen. Tehát, hogy nem raktam
be ezt a képességet.
Nem tudom, hogy ez beavatottság-e az ő részéről. Ő nem... Tehát, hogy,
azért mondom, hogy
ő inkább nem rakta le.
Hogy ő nem rakta le ezt a
képességet. Igen. De ezt csak homeopátiásan tudjuk érteni. Ezt egy pszichiáter tényleg nem tudja érteni, hanem ez őrültségnek látszik. De ha mi értjük, hogy a fejlődés, hogy a periódusos rendszer bármelyik fejlődési fokán állhat bármelyik ember, akkor nekünk, homeopatáknak ez nem lesz annyira furcsa. Mert egyszerűen csak azt mondjuk, hogy na, ez az ő helye itt a periódusos rendszerben, és nekünk csak ennyi. Tehát, hogy nem kell rásütni egy bélyeget, meg gyógyszert adni neki, hanem azt az állapotot, azt kell kiegyensúlyozni. Mert ő mindig ebben volt, születése óta, csak amíg megvolt ez a burka, addig ez nem jelentett problémát. Amikor odalépett az életébe, a fejlődésbe, hogy ez a burok lejött, mert hogy el kellett engednie, mert hogy ez volt a... Na, onnantól kezdve problémája volt. És hát mindannyian így vagyunk, hogy az életünknek valamelyik szakaszába az a fejlődési pont, ahol el vagyunk akadva, az problémát fog jelenteni. Értitek? Tehát, hogy akárki akárhol van elakadva, az valahol az életében meg tud jelenni, mint probléma.
Tehát vele nem történt semmi külső dolog, csak ez a Rubikon, mint fejlődési szakasz.
Igen. Ha váltalán lenne 2 hét szabadsága, hogyan töltené? Ha meggyógyult állapotban lennék, mondja, és ő az, aki ezt patológiásnak ítéli. Ezt halljátok. akkor barátokkal vagy a családokkal elbicikliznék a legközelebbi tengerpartra, és csapnánk egy jó tengerparti biciklitúrát, sokat úsznánk, és egész nap le sem ülnénk. Ha ilyen állapotban lennék, mint most, otthon tölteném a szobámban. Milyen helyzetekben féltékenél így? Ez a kérdés. És ez is nagyon jellemző, ahogy itt válaszol. Azt mondja, hogy télen nagyon náthás voltam, és kért tőlem valaki egy zsebkendőt a nap elején. Odaadtam neki az utolsó zsepimet, és meg se fordult a fejembe, hogy nem adnám oda. Bárki kérte volna. Sosem vagyok féltékeny vagy irigy. Egyetlen esetet kivéve. Ha valaki ismeretlen, ugyanúgy mamának hívja az anyukámat, mint én. Mert ő az én anyukám. És tényleg ez az abszolút odaadás, ez a teljes naivitás, teljes kedvesség, ez abszolút ő. Mit szeretne legjobban megváltoztatni az életében? Meg szeretnék gyógyulni, vagyis majdnem mindent. Egész ember akarok lenni újra. Minden vágyam, hogy újra visszakapjam, és el tudjam fogadni az anyukámat. Tehát, hogy ő nem érzi magát egésznek. Ez melyik birodalom?
Ásvány, mert valami hiányzik.
Nem ezért adunk ásványt, vagy nem ásványt, persze, de hogy ez itt van egy... Tehát ez, csak akarom, hogy halljátok, és automatikusan tegyétek ezeket a fordításokat magatoknak. Ha felindult állapotban van, akkor ezt megtartja magának, vagy inkább megosztja másokkal. Hogyan viselkedik ilyenkor? Megtartom magamnak, de nagyon ritkán vagyok ilyen állapotban. Nem is jut eszembe példa. Ma azon gondolkodtam, hogy tudnék-e egyáltalán igazán dühös lenni, vagy igazán felindulni. Tehát, hogy ő nem jön dühbe. Nem, tehát ez nem. Könnyen sír, milyen körülmények hatására. Amikor ez kezdődött, mindig a sírás határán voltam, de nem tudtam sírni egyedül. Ha elmondtam volna valakinek, valószínűleg nagyon sírtam volna. Akkor és azóta inkább csendesebb vagyok, és nem akarok sírni. Inkább még inkább visszafogom magam. Ez egyenlő azzal, hogy eldugulok. Van-e valami, ami miatt nap mint nap aggódik? Emiatt az egész miatt. A rémálom, hogy észreveszik. Hogy reagál a stresszre? Ja igen, nem ezt az állapotát veszik észre, hanem ő azt gondolta, hogy nem ez volt a baja, hogy nincsen teste egészen, hanem ő azt gondolta, azt nem szabad megmondanom nektek, hogy mit gondolt. Mert hogy megkérte, hogy ezt nem mondjam el soha senkinek. Tehát nem mondom. Csak egy példát hozok, egy párhuzamot, hogy ez olyan, mintha azt mondaná, hogy hát észrevettem, hogy van egy bibircsók az orromon, ezért én biztos boszorkány vagyok. És ez a baj. Gyógyíts ki engem a boszorkányságból. Nagyjából így. És akkor, igen, én beszélgettem arról, hogy milyenek a boszorkányok, meg hogy mit is, meg hogy egyáltalán van olyan, hogy jó, ha boszorkány is vagy, annak mi lenne az előnye, vagy hátránya. Szóval voltak ilyen beszélgetések, de abszolút elzárkozott az elől, hogy boszorkány legyen. És itt nem boszorkányságról van szó, hanem valami másról, de ez egy jó párhuzam. Hogy reagál a stresszre? Elmegy az étvágyam. Képtelen vagyok legyűrni valamit a torkomon, még akkor is, ha nagyon éhes vagyok. Már napok óta alig tudok enni az esetfelvétel miatt. Ha valamit sikerül legyűrni, mindig olyan érzésem van, hogy mindjárt kihányom. Vagy és elmegyek futni. Mi a legnagyobb stressz tényező az életében most? Hát ez az esetfelvétel. Mitől lesz dühös, és ezt hogyan fejezi ki? Szerintem nagyon nehezen leszek dühös. Mondhatnám, hogy szinte soha. Mert vagy azonnal átcsap szomorúságá, és akkor elmegyek az erdőbe sírni, vagy egyedül, vagy a kutyánkkal. Tulajdonképpen még sosem veszekedtem senkivel. Max viccből.
Anyukámmal sem veszekedtem még soha. Nem is szoktam hiszőzni. Azért nem, mert bőven elég a problémám. Nem kell több. Milyen az önmagáról alkotott véleménye? Mi az, amit leginkább szerető magában, illetve mit változtatna meg? Hát, nem is tudom. Ezt itt mind megváltoztatnám, amit elmondtam. Vagyis, hogy meggyógyulnék. Szeretem, hogy szeretek mozogni. Másokkal elfogadó vagyok, magammal viszont egyáltalán nem. Azért nehéz erre válaszolni, mert teljesen elfelejtettem ebben a betegségben önmagamat. Fogalmam sincs, hogy milyen vagyok. Azt is elfelejtettem, hogy mit szeretek és mit nem. A kitartásomat, és hogy tudok szeretni, azt szeretem. Ez a szeretett dolog anyukámtól örököltem, vagy ő tanított meg szeretni. Szereti rendben tartani a tárgyait, mennyire rendezetlen, rendszerető, gyűjtögetett dolgokat. Nagyon tud zavarni a rendetlenség, de a problémám mellett ez annyira eltörpül, hogy néha már észre sem veszem, hogy nincs energiám többre. Meg attól is függ, hogy éppen ki mellett állok. Például, ha mamám mellett, akkor gyorsan és alaposan kitakarítok. Ha az unokatesó mellett, akkor elfogalustaság, és egyszerűen még a lehajlás is soknak tűnik. Na, ez az, amitől irtózom. Úgy érzem, hogy belefulladok mások illatába. De neki inkább szaga van, mármint hogy az unokatesójának. Az övét nem szeretem. És talán egy éve vettem észre, hogy mellette nem is szoktam levegőt venni. És kerülök minden közelébe kerülést. A mama illata viszont fergetegesen jó. És észrevettem, hogy majdnem a családom az egyetlen, akitől ezt el tudom fogadni. Mármint hogy a szagokat. Gyűjtögetni sem szeretek, inkább mindent, ami felesleges, kidobálok. Szóval, hogy neki nagyon nagy érzékenysége van a szagokra. És aki a családjához tartozik, az jó szagú, és aki nem, az pedig nem. Van néhány kivétel, akiket még talál jó szagúnak az életbe, de hogy általában nem. Szóval a szaglás is egy nagyon ősi, primitív
a képességünk, ami nála nagyon fel van erősödve.
Mint az állatoknál.
Időrendben soroljon fel, mint minden önt megérintő élethelyzetet. A traumákat, meg pozitív jó, meg a rossz dolgokat is, igen. Az első az, amit elmondtam. A második az az volt, hogy egyszer éjszaka leestem a galériáról. Az ikertesóm mellett aludtam 3 méter magasba egy egyszemélyes ágyban, aminek a felső korlátja le volt törve. Egy takaró alatt aludtunk, és én voltam kívül. A tesóm éjszaka lehúzta rólam a takarót, elkezdtem fázni, és vissza akartam húzni, kicsúszott a kezemből, és elkezdtem zuhanni. Volt alattam egy szék, egy vízipipa, egy bicikli, és az asztal széle is közel volt. Akkor azt láttam, hogy egy kék angyal átjön a falon, és elkap. Ilyen puha dolgot még életembe se éreztem. Olyan volt, mint egy halom puha tollba huppantam volna bele. Utána hallottam egy nagy koppanást. A testem földet ért, engem pedig óvatosan kigurított a kezéből lent. Utána olyan gyorsan elment, mint ahogy jött. Abban a ványújtós pozícióban voltam, mint álmomban. Megpróbáltam felállni, de a sípcsontom beszúrt a térdembe. Aztán a másik szobából rohantak, mert hallották a koppanást. Na. Mit adjunk neki?
Oxigén. Már második sor, akkor szerintem van benne egy jó nagy adag oxigén.
Miért oxigén?
Hát ez a légies könnyűség, a mellkasi nyomás például.
Hát a nitrogén is egy gáz, vagy a... Ha gázokban gondolkodunk.
Hát csak valahogy más a természetük, nem? Tehát a nitrogén az ilyen robbanós, hát benne meg semmi ilyen
nincsen. De hát az oxigénnél meg abúzus van, meg kihasználás, meg nagyon kemény munka, megdolgozik teljes erővel a létfenntartásért, amiben aztán kifárad, lemerül, ez az oxigén kép.
Hát azért a fáradtság az benne van, tehát hogy kifárad és lemerül abba a sok gyógyításba is, hogyha nem mesevilágnak, hanem valóságnak kezeljük azt, amit mond, mert hogy ezt az időt megfogalmazta. Bocsánat, nem azt akarom bebizonyítani, hanem próbálok gondolkodni és így magyarázatot keresni.
De hogy neki nem ez a problémája, figyelj, neki nem ez a problémája, hogy le van merülve. Mert hogy ő szeret.
Sőt, azt mondja, hogy életkedve van, nem?
Tehát, hogy szeret kint lenni, biciklizni, rohant. Hogyha lenne két hét szabadság, akkor elmenne a tengerpartra, és ott biciklizne, és egész nap meg se állna.
Mi az a problémája, hogy nem ilyen? Hanem, hogy olyan, hogy beleszól a szobájához.
De nem, hogyha jól le, ha nem lenne ez az állapota, mármint hogyha nem lenne boszorkány, akkor szeretné, akkor ezt csinálná, de miután boszorkány, nem akarja, hogy lássák, hogy boszorkány, ezért inkább visszahúzódik. Tehát, hogy ez nem az, egészen az oxigén.
Ja, nem azért, mert nincs teste, úgymond. Én azt hiszem, hogy azt éli meg rosszul.
Hát kérdezem, hát mondjad, hogy mit gondolsz. Ezt gondolta Judit, uh-huh. hogy oxigén, és én mondtam, hogy mi szól az oxigén ellen. Tehát én vagyok az ördög ügyvédje.
Hát akkor inkább nem eskál.
Igen.
De azok meg önmagában tökéletesek.
Igen.
Azoknak már van testük. A neonnak már van teste. Arra büszke, hogy elérte, hogy van teste.
Akkor a nemesgázba átmegyünk egy elsős oszlopba. Következő
sor. De hogy akkor annyira jönne az, hogy a leges legelejéről, de hogy valahogy meg mégsem. Vagy hát, hogy sokkal hisztérikusabb lenni egy lépjön, nem? Vagy egy...
Hogy hisztérikusabb?
Ah, nem is tudom, hogy mondjam, azért ott úgy, hogy nincs meg ez a fajta finomság. Mindig itt.
Miért nincsen meg?
De az anyával. De ez csak filozofálja, nem?
Az anyával mi a témája? Emlegeti az anyukáját, hogy ő nagyon szereti az anyukáját.
Elveszítette. És úgy, hogy ő taszította el, tehát nem az anyuka taszította el, hanem ő taszította el magától, és újra szeretné.
Igen, de nem azt mondja, hogy nem szeret az anyukám, nem azt mondja, hogy én nem szeretem az anyukámat, hanem hogy elvesztettem a testi talajomat, amit az anyukám adott.
És hogy ezt szeretném újra.
És azt szeretném újra. Ezt mondja.
Hogy fél az anyaságtól. Hát is volt.
Igen. Az a saját anyasága, mert hogy akkor ez azt jelenti, hogy ott törekedne. Igen, ez azért is van, mert hogy benne van egy vágy arra, hogy felfedezze a világot, hogy megnézze, hogy milyen is az élet. Szóval végül is mégis úgy döntött, hogy lejön. És ő ezt akarja élvezni az életet, akarja megtudni, hogy milyen. Csak a mostani állapotában ezt nem tudja.
Lehet, hogy a nemes gázból csinálunk egy sót.
Nem
tudom. Nem tudom, hogy hova tettem.
Azért megkapnád a kémiai Nobel-díjat szerintem.
Pont ezt akarom, hogy és magyar Nobel-díjas
volt. Hát mindenképp lítium, mert ez a baba-mama egybeolvadás, ez az anya-gyerek egybeolvadás, hogy erre vágyik, nem?
Hogy
ez
neki
ez az idilli állapota. Ide akar visszatalálni. Ebben
hát,
sérült.
A héliumból épp, hogy kiszakadt. Hogy igen. Hát, hogy ez
hozna
a logika.
A hélium. Nem azt fogalmazza meg, hogy ha jól lennék, akkor egész nap mozognék. És hogy, tehát, hogy igazából nem azt fogalmazza meg, hogy ha jól lennék, akkor egész nap az anyukámmal lennék.
Nem. Akkor buliznék a tengerparton.
Igen. Sok mozgással.
Sok mozgással.
És úgy, hogy igen. Nem
ja, akkor mi? Akkor hélium? Mert az meg nem második sor.
Az nem második sor, ez így van. De az első meg a második nagyon hasonlít. Szóval, hogy nem mindig könnyű. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez nem állítom, hogy ez mindig könnyű.
Nekem annyira olyan, mintha ő még nem lenne itt.
Igen,
igen. Hogy nincs meg az a test, de hogy mégis már az a víz. Tehát, hogy ez a hélium-lítium közötti
nekem, amit mondtál,
állapot. Mintha se nem ez lenne, se nem az. Nem tudom, uram.
Uh-huh.
Hogy valahol ott.
Tehát ugye nincs egészen teste, ezt látjuk. Uh-huh. Egy kicsit lebeg a föld felett. Uh-huh. Vagy a föld, tehát hogy az álmaiban is ő tud repülni. Mert
igen.
Tehát, hogy olyan, mint egy kicsit, mint egy gáz.
Igen.
Igen, hát az eleje tisztára olyan volt, hogy egy gáz, egy levegő, légnemű.
Igen, ezért mondtam
az oxigén. Azt nem tudjuk, hogy légnemű-e.
De hogy a megfogalmazás, hogy nagyon levegő.
Légies.
De hogy... Igen, hogy nincsen teste, az biztos. Na, szóval, hogy először én is hidrogént adtam neki.
Hidrogén?
Nem héliumot.
Aha.
Mert hogy
nincsen
ebben az állapotban ő jól meg. És nem arról van szó, hogy én jól vagyok azzal, hogy vagyok, és nem akarok testet, hanem ő... Tehát, hogy ez nem... Hanem, hogy ebben ő nincsen jól. És nem értettem ezt a test dolgot akkor, hogy ez hogy van, és először héliumot adtam neki.
Hidrogént.
És erre azt írta, egy elmesett hidrogént, hogy a hidrogén felemel, nem enged annyira lesüllyedni, csak nagyon kicsit érzem tőle, hogy belém jönnek, és nem érzem, hogy belefulladnék másokba. Még meg földibbnek érzem magam tőle.
Uh-huh.
Ezt írta. Na, és hát az volt az egyességünk, ő akkor nagy mennyiségű szép jelt szedett.
De magától ezt ő találta ki?
Igen. Repertorizált és szedett.
És saját magának?
Igen.
Aha.
Igen.
Tetszett a
szépia.
Olyan akart
lenni. Nem azért olyan akart, hanem mert megtalálta a szépiában a tüneteit.
Igen.
És ugye a szépia az egy második soros szer. Tehát, hogy... Igen. És ugye nem tudjuk, hogy most állatnövényásvány. Tehát, hogy... Igen.
És milyen potenciálban
van? Ó... Rendesen potentizálta magának a szereket. Úgyhogy először le kellett szednem a szerről. Szó szerint. És akkor az volt, hogy adtam neki a hidrogént, és adtam neki egy szert, amit úgy hívtam neki, hogy akármikor szer. És ez üres golyó volt. Tehát, hogy neki adtam üres golyót, hogy itt van, ezt fel lehet higítani, és ez bármikor, amikor úgy érzed, hogy be kell venni, akkor vedd be bármikor. De, hogy nem lehet bevenni se a szépiát, és a hidrogént se lehet bevenni. Csak akkor, amikor megegyezünk, hogy be lehet venni. Most az első időben hetente többször kaptam telefont, hogy ő mégiscsak be akarja venni, hogy nem lenne mégiscsak. És akkor mindig valahogy lebeszéltem, mondtam, hogy ezt most nem, de vegyél az akármikorból, abból lehet. Szóval, hogy így lett az akármikor szer, hogy muszáj volt egy akármikort adnom. Tessék? Igen. Muszáj volt egy akármikort adnom. És az is érdekes, hogy akármikornak hívtam, de hogy igen. De igen. És próbálkoztam azzal is, hogy igen, és hogy miután ő mindig akart szert szedni, ezért a C potenciából áttértem az LM potenciára, hogy be tudja venni sűrűbben. És akkor az volt a visszajelzése, hogy először abból éreztem, hogy jobb az elem a C-snél reggel, amikor felébredtem. Nagyon éreztem, hogy szükségem van rá, hogy bevegyem, mert nem tudok ellazulni, pánikosabb vagyok, és kevesebbet érzek magamból. Amikor bevettem, rögtön éreztem, hogy jobb, el tudok lazulni. Észrevettem, hogy mi van körülöttem, és kevésbé éreztem,
magam átlátszónak és átjárhatónak. Az elemnél már nem érzem meg abban a pillanatban, vagyis megérzem csak sokkal finomabban. Amikor beveszem, ez lassabban, de mélyebben hat. És abban más, hogy reggel lazábban ébredek. Persze ennél is érzem, hogy reggel még be kell vennem, de tovább tart a hatása. Még éjszaka is nyugodtabban tudok aludni. Az elején, amikor 2 hete szedtem csak a hidrogén 1 m-et, estére már lecsendesült a hatása, és sokszor volt olyan érzésem, hogy bevenném még egyszer. Hát igen, tudom. Ez meg éjszaka is kitart. Ha egy szóval akarom elmondani, hogy milyen is a hidrogén, akkor azt mondanám, hogy ez az, ami életben tart. És akkor szedte a hidrogént időnként, ahogy így megegyeztünk, mindig az az egyesség, hogy fel kell hívnia, ha be akar venni. És akkor hívott, és akkor időnként mondtam, hogy várjunk még, időnként meghagytam, hogy bevegye, tehát attól függően, hogy éppen mi volt a helyzet. És igen. De hogy azt láttam, hogy olyan nagyon kapaszkodik ezekbe a szerekbe, hogy ez nem lehet jó. Tehát, hogy nem tűnik ez a nagyon erős kapaszkodási vágy a szerbe, hogy ő ezt újra és újra be akarja venni. Csak azt gondolom, hogy muszáj valami mást adnom neki, hogy itt ő azt gondolja, hogy ez jó, de én nem látom, hogy jó. És hogy itt muszáj az embernek a saját klinikai értékelését figyelembe venni, és nem azt, amit a beteg mond feltétlen. Úgyhogy tovább kerestem, és akkor volt még egy beszélgetésünk, és azután Vernixet adtam neki. A Vernix az a a magzati mászból készült szer. Mert hogy azt gondoltam, hogy ez az, ami egy testi burok, ami megvédheti. Tehát egy, és a sok beszélgetés az anyukájáról, hogy mennyire hiányzik az anyukája, meg az, hogy elveszik az ő anyukáját mások, ugye ne szólítsa más az anyukáját anyának, mert az az ő anyukája. Tehát azt gondoltam, hogy ide jól fog illeni egy anyaszer az ő megsegítésére. És akkor gondolkoztam, hogy melyik anyaszert is adjam, és a Vernixet választottam. És hogyha ki tudnám ezt itt nyitni nektek, mert hogy én valahol az történt, hogy elhangolódott a... Na, megpróbálkozom. Hogy elhangolódott az, ami ott ki van vetítve, attól, amit én látok itt. Bocsánat. Hát, nem ezt akartam, de legyen. Itt is itt van. Legalábbis remélem. Na, szóval, hogy Vernixet adtam, és mindjárt felolvasom nektek, hogy miről szól a Vernix. Bocsánat, el kell dajutni.
Arról egyébként tudunk, hogy ki szólította az anyukáját az idegenek közül anyának.
Igen. Aha. Na, itt van a nitrogénnek a kolbásza. Aha. Na. Szóval, ja, igen, azt akartam megmutatni még, hogy ha repertorizáljuk a tüneteit, amik voltak, amivel jött, akkor körülbelül ezt kapjuk. Tehát, hogy könnyen sír attól, hogy el van hagyatva, könnyen sír, hogy egyedül van. Vágyik, ő, igen, ő evett megemészhetetlen dolgokat.
Hogy úgy érzi, hogy nincs meg a teste, úgy érzi, hogy meg van növekedve a teste, úgy érzi, hogy el van tűnve a teste, úgy érzi, hogy luk van a testébe, úgy érzi, hogy nincsenek testrészei, úgy érzi, hogy a teste nem materiális. Ezeket a rubrikákat vettem át, ez a tévképzetek között. Látjátok a rubrikákat? Ilyen rózsás-piros arcocskája volt, úgyhogy vettem ezt a rubrikát, mert ez ilyen nagyon jellemző volt. Volt egy szemölcs a kezén, azt hiszem a kezén, vagy a lábán, most már nem tudom. Nagyon sok volt a mandulagyulladása, hogy a bokájával probléma volt, hogy nehéz koncentrálnia, mert az iskolában nehézsége volt figyelni. És hogy utálja Zellert. Ezeket a rubrikákat vettem, mert ugye ezek a konkrét tünetek, és hogyha akkor mit adjunk neki, ugye likopódiumot, szulfurt, Ignácia, itt a szépia, natnyúrt, nuxomikát, pulzatillát, értitek? Tehát, hogyha repertorizálunk, akkor nem nagyon találunk egy olyan szert, ami illene az esetre. Azért ez látszik. Tehát, hogy itt is muszáj.
A testi tünetei ugye az ott mind üres.
A tévképzetei.
A tévképzetei.
Igen. A testi tünetei még csak-csak.
Igen, bocsánat.
De a tévképzeteinél. Igen.
Tehát, hogy nem illik.
Tehát, hogy nem illik össze a testi tünet és a tévképzet egyszerbe, nem rakható össze a repertórium alapján. Ez az, ami látszik. Tehát, hogy nem tudunk csak így repertorizálni. Tehát, hogyha csak ez az eszköztárunk, akkor bajba vagyunk ennél az embernél. Na. És akkor Wernicke. A homeopátiás szerként a Wernicke legfontosabb témája a védelem. És kulcsszünete, hogy a páciens úgy érzi, hogy nem különül el megfelelően a saját energiamezője az őt körülvevő világétól. Ez azt jelenti, hogy az utcán járva is átérzi az őt körülvevők érzelmeit. Más bánatát, dühét vagy félelmét, és ebben tökéletesen kimerül. Összekeveredik a kint és a bent, és eluralkodik benne a káosz. Ez a káosz és az önmaguktól való elidegenedés, az autizmus, ez a legvége, vagy legalábbis ezen a spektrum képét rajzolja elénk. Ezek a betegek úgy érzik, hogy nincs határ közöttük és a világ között. Ezeket írta, nem? Pont ezeket írta. Mint minden matridónalszer, a Wernicke is jellemző az identitás hiánya. Ez a szer segíthet nekünk abban, hogy kapcsolatba tudjuk lépni a külvilággal, anélkül, hogy hatalmába kerítene. Segít abba is, hogy tisztában legyünk azzal, melyek a saját érzéseink és melyek másokéi, és ne keverjük őket össze. A szernek Stinus Smith végezte el a gyógyszervizsgálatát, amely egy álomproving volt, és később mások klinikai tapasztalatokkal egészítettünk ki a gyógyszerképet. A Wernicke-et igénylő emberek úgy érzik, minden rájuk tör, nincsenek biztonságban, képtelenek másokat tolerálni, visszahúzódnak a belső kagylóhéjukba, mert úgy érzik, hogy ezáltal a bezárkózás által tudnak megküzdeni a fenyegetésekkel. Azt gondoltam, amikor ezt megtaláltam, hogy halleluja, erről van szó.
És most elmondanád, hogy a lítium miért?
Nem, még most nem tartunk ott. Türelem! Én látom, hogy előre gondolkodsz, mert hogy persze ez a módja, csak nem tartunk még ott, megvan a sor. Szóval bevettem a Wernicke-et, és egész jó. Csak az agyacskámra nem hat, és szedem mellette az első akármikort. Érzek ezzel valamiféle burkot magam körül, de szerintem a hidrogén több távolságot adott közém és az emberek közé. Arra, hogy belém mennek mások, a hidrogén jobb. De nagyon jó volt reggel a Wernicke, ezért adott valamit, amit a hidrogén nem. Meg sokszor éreztem keménynek és merevnek a mozdulataimat, és ez szinte teljesen megszüntette. Sokkal könnyedebb vagyok, nagyon király. Ettől a testemet is kisebbnek érzem, ugye, mert az egyik tünet, hogy megnő a teste. Ez egy kicsit, és kicsit hiperaktív voltam tőle reggel 6-kor. Most is éberebb vagyok tőle, és gyorsabb.
Az egyébként igaz, hogy elég gyakran féltem attól, hogy megváltozik az illatom. Lehet, hogy egy kicsit gyakrabban kellene bevennem az első akármikort, és mégis jobb lesz. Szóval, hogy megint nem azt érzi az ember, hogy na, akkor ez teri találat, igaz?
Igen.
A visszajelzésből. Szóval muszáj tovább kutatni, és hogy ez gyakran ilyen. Na.
És Vernixet honnan szereztetek? Hogy honnan?
Hát nekem van.
Ja.
Már mit tudom én honnan. Ja. Azt lehet kapni.
Ja, hogy az ilyen kapja, jó.
Azt nem. Szerintem nem saját semmilyen. Tehát Remedia, vagy Helios.
És akkor egy golyó, két deci víz, és iszabas.
Három golyó, másfél deci víz. És nem iszogassa, hanem három egymás követő nap,
jó, igen,
egy teáskanál.
Üveg
pláne ne iszogassa. Ja,
és akkor tegye el üveg.
És tegye el, és akkor én azt szoktam mondani, hogy az utolsó bevétel után 10 nappal írjanak vissza, ez ugye kb. 2 hét. És akkor megnézzük, hogy mi történt az alatt a 2 hét alatt. Hogy itt most akkor várni kell, vagy ismételni kell, vagy...
És nem mondta, hogy itt mekkorába kapott?
Igen, ezt
akartam.
Nem mondtam.
Ah, biztos egy emmet adtam.
Egy
vagy 200-at. A 200-at biztos legalább. Nem tudom, hogy van-e egy emes Vernixen. Csak ezért gondolkodtam el. Tehát, hogy azt adtam, ami volt. Na.
Ő lenne?
És akkor ez egy meg... Igen. Látjátok?
Ja.
Akkor lentebb engedem, ha nem mindenki. Ez egy megvágott persze az esetfelétel, de nem akarok ülni veletek másfél órát nézni.
Jó lesz. Oké, köszönöm.
Jó?
Igen.
Na. Ja, igen. Azt még nem mondtam el nektek, hogy arról van itt szó a beszélgetés elején, hogy nehéz iskolába menni, mert otthon még ugye megvan a saját szobájában, de ha otthonról ki kell menni, akkor ugye nincsen ez a burok. És egy ilyen burkot, azt mások tudnak neki adni, bizonyos mások. Például az Iker testvére, azt tud neki ilyen burkot adni. Valaki más is az iskolában, egy másik fiú is tud egy ilyen burkot adni. De ha ők nincsenek ott, akkor nem tud meglenni. Akkor lehetetlen meglennie. Tehát akkor egyszerűen úgy érzi, hogy életképtelen. És ha valamelyik kettő közül nincs ott az iskolában, akkor ő sem megy. Ez biztos. És ugye 18 éves érettségi pályaválasztás. És onnan, mielőtt ez kezdődik, arról beszélgetünk, hogy mi is akar lenni. Hát, ő katona lesz. Méghozzá megnézte, mert hogy a testvére is, a Iker testvére is katona lesz. És akkor ő megy oda, ahol az Iker testvére lesz. És akkor megnézte, hogy a katonaságból mi is az, ami érdekes lehet, és az pedig a repülőpilóta. Úgyhogy akkor ő most repülőpilóta lesz. Ez a terv. De leginkább azért, mert hogy ott kell lennie, ahol a testvére van, mert a testvére nélkül elképzelhetetlen az élet.
Fiú testvére van, vagy nem?
Igen. De az most mindegy is. Igen, de fiú. Igen. De az mindegy, mert ő lánykének akar katona lenni, szóval... Na, és akkor én azzal kezdődik a beszélgetés, innen megvárva, hogy te nem mehetsz a testvéred után. Neked valahogy ki kéne találni, hogy te
mit szeretnél csinálni. Egymagad. Mert hogy mindenki a saját, azzal kezdődöm, hogy mindenki a saját életének a kibontakoztatásáért felelős, és te nem mehetsz azután, amit a testvéred akar, mert neked magadnak kell kitalálni, hogy mit szeretnél.
Megvalósítsa.
De ez nem lehet.
Ezt úgy látom, hogy a Sama nagyon el tudja képzelni, hogy lehet.
Igen, neki lehet, tőlük így
lehet. És neked miért nem lehet?
Azért, mert megfeteltetek bánát, hogyha van egy olyan, lassan az ilyen támasz, nem tudom micsoda, mert hogy
mi a testvére, mit mond?
Támasz.
Támasz. Melyik birodalomban van támaszra szükség?
Az ásványoknál.
Az ásványoknál.
Jó, ugye?
Mert hogy kell a struktúrához egy támasz. De lehet-e olyan növényekkel is támaszra szükség, akik a második oszlopban vannak, és karó kell nekik?
Ebben igazad van. Hogy kell valaki, csak hadd vegyek meg magam.
Ja, de az más, de ő határozottan támaszról beszél. Na, és akkor meg kell nézni, hogy mi is ez a támasz. Ugye ez egy karó, ami megtartja, hogy felfusson rá, vagy miről van itt szó?
Például ott van az ábel szobájában mellettem, és akkor az ábel szobában a gyerekekben a szerkek. De nagyon nem olyan, mint a sor, például, hogyha Samuval vagyok, akkor is jól érzem magam például. De úgyhogy egy egész napnak.
Szóval, hogyha van az egyik testvére, és az is rendben van, de ha az iker testvérével van együtt, akkor azért az más, mert akkor egészebbnek érzi magát. Ez melyik birodalom?
Az ásvány.
Tehát, hogy hiányzik belőlem valami, vagy egész vagyok. Kell valaki, hogy én egésznek érezzem magam. Ugye ezt így lehet fordítani.
Ilyen nagyon fontos tényleg, hogy folyamatosan, hogy te benne vagy és röpködnek, gondolom a gondolataid a sorokoszlopok között.
Igen.
És hogy a kérdéseket is így tedd fel, mert egyébként, hát ha ezt az utolsó kérdést nem teszed fel, akkor még hármasban is gondolkodhatunk, ugye? Hát, mert hogy nem, mert hogy mi eldöntjük, hogy mi, mint hogy mondasz, hogy mi döntsük el, hogy
igen,
mit mondanak, hát
meg kell kérdezni.
Mert végül is gondoltunk arra is, hogy hát mindenhez szüksége van, a kapcsolódáshoz is, emberre.
Igen.
De neki ez a...
Hát nekem nem volt egészen világos, hogy biztos, hogy itt a ketteshez kell, vagy a hármashoz kell a külső segítség. Igen. De amit nem tudunk, ezt meg kell kérdezni. És hogyha nem mondja meg, akkor meg kell kérdezni. Hányszor kérdeztem meg ugyanazt? Újra meg újra, valahogy másképp megközelítve, így vagy úgy. Ez valamikor ilyen. És amikor a beteg azt mondja, hogy de hát ezt már meg... Szóval meg van a múlt. Ez valamikor ilyen. És hát láttátok, a tegnapi meg nem ilyen volt. Tehát, hogy ő ott mondta, beszélte, mondta, és mi csak értékeltük azt, amit ő mondott, és egyértelmű volt a dolog. Ez nem mindig egyszerű. Kikérdezni a beteget. De őt akármiről kérdeznénk ki, nem lenne egyszerű. Mert hogy nem tudja, tehát, hogy...
Jó lehet szóban feleltetni iskolában.
És a lítium után mi változott?
Lítium karbonikumot kapott különben. Mert hogy...
Hogy a struktúrát még jobban megerősít, azért?
Nem azért, hanem azért, mert nem láttam mást.
Jobb oldal nem látszik, csak a valóban.
Nem látsz, igen.
És akkor a karbon.
És lítium nincs magába. És akkor ezért a karbon lett mellétével.
Mennyire kifejezi a tartalmat, még az a forma is, a lítium, hogy nincs meg magában.
Mike? Persze, ez az első oszlop.
Mindegyik? Egyik sincs meg magában? Egyik első oszlopos sem?
Hát igen. Vagy nem az, hogy magában nincsen meg, mert az utolsó, hanem abban, ami annak a sornak a feladata, azt nem tudja egyedül csinálni.
Igen, de hogy maguk az elemek, hogy mindegyik képez vegyületet.
Persze, csak mind, csak. Igen, magukban nincsenek meg.
Például magában létezik káliumszer szerint. Nem ezt kérdezed?
Igen. Igen.
Hogy maga az, szerintem magában létezik kálium például, nem? Mert nátrium is.
A nátrium, tudod, önmagában, lehet, hogy van szer belőle, az egy dolog, hogy van-e szer belőle, de az hogy...
Biztos,
hogy...
Csak erre vonatkozik a kérdés, nem? Hát hogy a homeopátiás szer magában létezik-e, mert ha a létiumból nincs magában homeopátiás szer, akkor a... De hogy az első oszloposakból a lejjebb van?
De valamiből van.
Na, igen. Akkor ez, igen. Tudj, szerintem kálium magában van.
Nátrium, nincs.
Szerintem sincs egyébként kálium magában.
Nátrium nincs.
Hanem a kálium az sókban szokott lenni.
Hát már ott beszéltünk, hogy kémia.
Igen. Igen, akkor...
Tényleg nem.
És egyébként testi betegsége nincs, tehát arra nézni, hogy ilyen... Hogy annyira nem szeret enni.
Nincs. Szerintem sosem volt anorexiája, ő mondta, hogy volt, de igen.
Hát ez a rubidium, cézium, ezek vannak szerintem.
De hogy a... Igen. Szóval szedte egy ideig a lítium-karbonikumot. Elhagytam
igen, az igen, igen.
A lítium volt ott.
Igen.
Ja, igen, a lítium.
De nem az eset. Nehéz a filmet is játszani, meg ezt is, mert hogy valahogy összekeveredik. Na. Nézzétek meg a lítiumot, hogyha csak a lítium karbonikumot nézzük, visszafelé repertorizálva, hogy aggódalom a jövő miatt, nincs magabiztossága, támogatásra vágyik, látjátok, külön van. Úgy érzi, hogy a feje meg van növekedve, egy csomó torok fájdalom, vagy torok bántalom. Emlékeztek, volt ez az érdekes tünete, hogy amikor beszívta a levegőt, az túl hideg volt. Uh-huh.
Meg túl nagy súlya volt.
Meg nehéz is volt. És akkor van egy ilyen, hogy úgy érzi, amikor belélegzik, hogy hideg van. Hogy hideg. Látjátok? Van egy ilyen speciális rubrika a lítium-karbonikumnál. Hogy nincsen, nem tud jól tájékozódni, hogy fájdalom van a bokájában, hogy úgy érzi, hogy tehetetlen, hogy impulzív, hogy hideg van a mellkasába, hogy van szemölcse, hogy úgy érzi, hogy el van hagyva, hogy sír, amikor egyedül van. Igen. Tehát ezek azok a rubrikák, amikben a lítium-karbonikum megtalálható, és illik az esetre. Nem állítom, hogy ezt így kirepertorizáljuk, és megkapjuk a lítium-karbonikumot, mert nem kapjuk meg a repertorizálás alapján a lítium-karbonikumot, hanem inkább visszafelé, hogyha eljutunk a lítium-karbonikumhoz, akkor megnézhetjük, hogy na most ennek tényleg van-e köze az esethez, vagy nincs. Ez sokkal inkább erről szól. Mi történt utána, kérdeztétek? Először is lett egy óriási torokfájása. Mm-hmm. Tehát, hogy volt egy... Szerintem 200-asat. Először ez esett utána.
És tudta, hogy mit kap? Mm-hmm.
Szerintem igen. És tehát, hogy így kezdett jobban meglenni. És eljött az érettségi ideje, és az érettségi előtt néhány nappal lett egy óriási torok gyulladása. Annyira, hogy meg se tudott szólalni, szóval, hogy nagyon fájt a torka. És akkor akkor azt mondja, a torokfájásom kezdetétől kb. 3 nap múlva szokott fájni a tüdőm is. Ha jobban érzem magam, és megcsap a húzat, rögtön bedurran a torkom és a tüdőm a szobámban is. Ha már nagyon rossz, akkor a benti levegőt is csípősen hidegnek érzem, és csak nagyon melegben kapok rendesen levegőt. A páros melegben még inkább. Fáj a beszéd, mert nyelnem kell. Sokszor felmegy a lázam, és folyik az orrom, és a tüdőmből is köhögök fel ritkán dolgokat. Ha lázas vagyok, éget a tüdőm, és javulok a forró teától. Ez szokott lenni, és akkor ezután azt írta, ez szokott általában torokfájáskor lenni, és utána a szer után azt írta, hogy most, és tehát kapott egy torokfájást, azt mondja, csak a torkon fáj már egy kicsit, a kinti hideg után, de a tüdőm jól van, ilyen könnyen még sosem kerültem ki ebből. A láb és kézujjaimat érzem, és az emberek közé nem szívesen megyek, mert rémes vagyok, jók a szerek, csak még próbálnám őket magasabban. Mindig arra törekedett, hogy egyre magasabban kapja.
Ki van művelve, ő homeopátiában?
Biztos, szerintem művelve.
Igen. Az anyukája is homeopátia.
Ja, azért mondom, hogy ez egy gyanúsan.
És akkor igen, és szóval jött ez az érettség is, a nagy torokfájás, és akkor adtam neki egy baktériumból készült szert, ami a torokfájáskor, ami kifejezetten az erős torokfájásra van, ami lényegében a baktériumok azok az első sorhoz tartoznak tulajdonképpen, tehát így energetikai szinten. És azt gondoltam, hogy most nem javul a szerétől, muszáj valami mást is adni, és akkor kapott egy baktériumból készült nozódát. De utána abszolút visszatértünk a lítiumkarbonikumhoz, és nagyon sokáig lítiumkarbonikumot szedett. Le is érettségizett, aztán nem ment el egyetemre, hanem még otthon maradt egy évet. És a következő évben elköltözött Angliába. És azóta is ott él Angliába.
Egyedül ment.
Wow. Beiratkozott homeopatának a CHE-be.
Tényleg?
És most oda jár. És most már párkapcsolatban él, és ott volt az elején egy nehézség, hát akinek ennyire nincsen teste, akkor annak nyilván nehéz lesz párkapcsolatba menni. Szóval, hogy ott újra kellett segítség, amikor a párkapcsolat indult, de hogy azóta tök jól megvannak, együtt élnek egy helyen, mármint hogy ő meg a fiú egy lakásban élnek, ő jár a CHE-be továbbra is, és dolgozik. Tehát, hogy
elment külföldre, és nem lett pilóta.
Kellett szert váltani?
Volt, amikor kapott még anyatejet egyébként, ez alatt az időszak alatt. És még az is igaz, hogy ő maga is beszedett mindenfélét.
Igen.
De hogy szerintem azok, tehát hogy mindegy. Tehát olyanokat szeret be, aminek semmi köze hozzá.
De őszintén elmondta, tehát, hogy így bevallotta neked, szóval, hogy így volt rálátásod.
Ő nem takargatja ezeket. Aha. És igen, és akkor egy ponton a barátja, aki ugyanoda jár, mint, tehát ő is jár a CHE-be a barátja, az is elkezdett neki szert adni, és akkor azt mondtam, hogy na figyelj, akkor most egyezünk meg abban, hogy ketten nem kezelünk, akkor most tehát abszolút értem, hogy miért akarod, hogy most a barátod kezeljen, és akkor most kezeljen ő, és akkor szóljál, amikor azt gondolod, hogy ebből elég van. És hogy vagy kérsz tőlem segítséget. És hát rendszeresen szokott nekem írni egyébként. Van egy olyan videó felvétel is, azt most nem veszem már elő, amikor kb. Egy-két éve beszéltünk vele, és így
megbeszéltük, hogy mi az a, mit érező, hogy miben változott az élet. Amikor arról volt szó, hogy majd megmutatom az esetet, akkor mondtam, hogy üljünk le és csináljunk egy ilyen követést, hogy mit gondol, hogy mi, és akkor elmondta, hogy hát, hogy ő abszolút nem érezte, hogy életképes, hogy meg tud lenni, és hogy most itt vagyok külföldön, és hogy teszem a dolgomat, és hogy felnőtt vagyok, és hogy jól tudok élni. És hogy ez tényleg a homeopátiától volt. Attól, hogy ő...
És ez hány éve történt? Több éve?
Aha, mert hogy ez 2016-ban volt.
Végzett is.
Tehát, hogy... Hát nem, hát akkor még érettségizett, akkor még itthon maradt egy évet. Azt hiszem, hogy egyet maradt itthon, és utána ment Angliába, de az is lehet, hogy kettőt.
Köszönöm a litiumkarbonikó volt, gyakorlatilag egy évig kapta folyamatos.
Még tovább is, időnként újra meg újra.
És hogyan ismételted ezt? Tehát amikor bevette, akkor egy kis kanállal vegye be aznap, és... Aztán
két hét
múlva. Hát attól függ, hogy milyen helyzet volt, hogy milyen gyakran ismételtük. Vele szorosan tartottuk a kapcsolatot, mert neki erre abszolút volt igénye, meg szükség is volt. Szóval, hogy én tényleg aggódtam amiatt, hogy lesz képes megállni a lábán, meg helytállni, meg egyáltalán
csak nekünk lenne kapaszkodó, ha tudnánk, hogy mikor kell ismételni, ha, tehát most ebben az esetben mikor láttad úgy, hogy most vedd be még egyszer?
Hát nyilván minden olyan alkalommal, amikor egy nehéz élethelyzet volt, ember felhívott, hogy ő most nincsen jól, akkor ismételtünk például, akkor az egyértelmű volt, hogy ha valamiért ő jelezte, hogy ez vagy az történik, nincsen jól, akkor mindig ismételtünk.
És akkor ilyenkor 200-assal ismét?
Ezrest.
És a lítium-karbonikumból kipróbáltátok az elemet? Az elem potenciált, azt kipróbáltátok, ha már
így igen, volt már olyan is, hogy igen, volt olyan, hogy szerett elemet, és az elem 8 volt.
És az jó volt neki?
Aha, szóval a sok év alatt sok minden volt, ilyen így az adagolásban. De tulajdonképpen nagyjából ez az egyem az ő szintje, vagy elem 8. De hogy ilyen az, amikor valaki olyan az elejéről van. És hogy ő, tehát hogy amikor itt most jól van és stabil, akkor egy teljesen teljes életet tud élni. Egyedül a nem egyedül, most sincs egyedül azért, mert hogy van ez a...
Van ez a...
De nem volt.
Egyedül ment ki.
Na, azért
nem. Igen, egyedül ment.
És akkor neki ezek az érzetei is változtak? Tehát, hogy ez a testi dolog, hogy már...
Hát most jobban. Tehát, hogy igen, az a kérdés, hogy van-e a teste jobban? Igen, abszolút van teste. Ja. Tehát, hogy megérkezett a teste, meg a testérzése, az abszolút így van. Igen. Szóval, hogy ő nagyon-nagyon nagyot fejlődött az elmúlt években. És hogy tényleg ki tudott teljesedni ebben a földi létben, és teljesedik. Szóval teszi azt, amit az ő korabeli fiatalnak tennie kell a világba. Még abban a helyzetben, amikor mi találkoztunk, akkor képtelen volt arra, hogy az akkori dolgát tegye a világban. És ez nagy különbség. Na, tartsunk egy kis szünetet? Szóval... Kezdhetem? Van egy család körülötte. A diagnózis 3 hónapja tartó jobboldali részleges hallásvesztés hőzógással és idegrendszeri kimerülés és vérkeringési okokat diagnosztizáltak. Hello. Mi a fő problémád? Hogy van egy család körülöttem, 3 gyerek, nagy felelősségem van, nem érzem magam ehhez a feladathoz elég erősnek, elég jónak, ügyesnek. Annyi, az anyagi nehézségek, A gyerekek hozzák azokat a serdülőkorra járó problémákat, amelyeket nem tudok kezelni. Aztán még jöttek a vizsgáim, és legyengültem. És volt egy időszak, amikor úgy éreztem, hogy a szervezetem azt mondja, feladom. Ez sok. Nagyon lefárasztott ez az egész. És akkor jött a fülzúgás. Milyen ez a fülzúgás? Hát olyan, hogy az egyik napról a másikra elkezdett zúgni a fülem, és romlott a hallásom. Megijedtem. Arra gondoltam, hogy ez valamilyen agyi történés. De nem volt időm alaposan kivizsgáltatni magam. Aztán bekerültem a kórházba, 2 napig voltam bent, értágítókat kaptam, de nem használt. Mit tapasztalsz, amikor zúg a füled? Félelem, hogy meghalok. Sok a rizikófaktor az életemben. Türelmetlenség, idegesség, hogy a környezetem vegye már észre, nem lehet már jobban terhelni engem. A munkahelyemen csak fogyatékosokkal, a fogyatékosokkal, ott is állandó moraj van. Ha hazamegyek, ott sincs csend. Már nagyon régen várom, hogy egy kicsit befelé forduljak. Sok az inger körülöttem. Szét vagyok esve. Szeretném a belső csendet megvalósítani, meditálni, megélni ezt a belső teljességet. Mi az, ami ebből úgymond nem az emberi? Tehát ugye van egy emberi részünk, egy emberi oldalunk, és a szer, ami közben szól, az a nem emberi részünk. Mi itt a nem emberi, abból, amit ő beszél? Mi az, amire felfigyelnétek?
A belső csend
vágya. Hát az is lehet az.
A belső csend vágya az emberi szerintem, hogy szeretne egy belső csendet megvalósítani.
Szét vagyok esve.
Szuper. Pont a szét vagyok esve. Egy ember sosint szétesve. Nem. Ugye? Nekünk egyben van a testünk. Tehát amikor...
Ja, így.
Jó? Tehát amikor én valami...
Én mondjuk, ha ezt egy szét vagyok esve.
Hát már, aki mondja. Tehát, hogy van, aki mondja, van, aki nem mondja. És akkor ez... Ez nem az emberi léthez részünk, mert mi nem esünk szét sose. Tehát itt valami más szól ilyenkor. Ilyenkor az érzet szól. Úgyhogy amikor megszól az érzet, akkor arra rá kell kérdezni. Milyen az, amikor szétesel? Oké. Okay. Nagyon megdicsérlek, hogy kihallottad. Ügyes vagy. Azt mondja, hogy nem tudok elmélyülni semmiben. Mindig újabb ingerek, ami nem a pihenés. Pihenésre vágyok. Jó lenne egy támasz. Nem az, hogy valaki felvállaljon engem, csak egy picit megpihennék. Ez mindig is hiányzott az életemből. Gyerekkoromban sem kaptam meg ezt, a szüleim maguk konfliktusaival voltak elfoglalva. De én ezt úgy oldottam meg, hogy egyszerűen nincsenek emlékeim a gyerekkoromból, kitöröltem. Ezért is mentem el nagyon hamar a családi környezetemből a semmibe. 19 éves koromban leléptem. A szabadságot így értelmezem, hogy elhúzunk. Aztán később realizáltam, hogy nem szakadtam le tulajdonképpen, csak az új párkapcsolatomban próbáltam támaszra találni. Nem önállóságot találtam, hanem az egyik kiszolgáltatottságot egy másikra cseréltem le. Tehát nem az, hogy megerősítettem volna magam, mondjuk tanulással vagy munkával, hanem hogy én magam megéljek önerőből, hanem férhez mentem. Aztán fájdalmas tapasztalatok után ezt lerendeztem magamban. Elváltam, de átestem a ló túloldalára, hogy távol tartom azokat, akik nagyon el akarnának tartani. Nem tudok semmilyen kiszolgáltatottságot elfogadni. Ebből a részből mi az, amire rákérdeznétek, vagy ami érdekes, vagy...
Mit jelent számodra kiszolgáltatottnak lenni?
Uh-huh, nagyon jó.
Voltak-e még szavak vagy kifejezések, amit kihallottatok?
A támasz. Miért, mit jelent neked a támasz?
Ugye jó lenne egy támaszt, vagy támaszra találni, ugye ez az, amit emleget. Illetve még lehet egy dolog, hogy azt mondja, hogy valakinek megvan-e? Hogy meg... Még egyszer?
Ugye átment egyikből a másikba.
Függőségből a másikba.
Igen, de ez nagyon emberi.
Igen.
De az, hogy meg kellett volna erősítenem magam. Ugye?
Tanulással.
Igen. Tehát, hogy megerősíteni magam. Tehát, hogy támasz kell, és megerősítés. Ez egy kicsit azért mire mutat?
Ásvány.
Igen, hogy ez sokkal inkább egy ásványi birodalomra mutat. Mert azt nézi, hogy mi az, ami nekem nincs, mi az, amire nekem lenne szükségem. Mi az, amit elvesztettem, mi az, amire szeretnék megnyerni. Ugye erről beszél. Mondom, mindig figyelni kell, amit a beteg mond, és ezt kategorizálni. Szóval a következő kérdés az, hogy milyen az kiszolgáltatottnak lenni. Amikor helyetted döntenek, nem engedik, hogy hogy döntsél. Nem szeretem, ha korlátoznak bármiben is. Azt szeretem, ha én rendelkezem a saját magam felől. De ennek a hátulütője az, hogy magadra maradsz egy idő után. Milyen érzés az a kiszolgáltatottság? Hát olyan, hogy ne jöjjön be senki az én személyes köreimbe. Ne taposson rá a lelkemre. És így itt már. Amikor valami mozdulat van, akkor erre különösen rá lehet kérdezni. Lehet a mozdulatra kérdezni, de egyáltalán erre a dologra. Mit kérdeznétek?
Mit jelent ez neked?
Lehetne ezt a kézmozdulatra kérdezni, de az is lehet a kérdezni, hogy milyen az neked, amikor rátaposnak a lelkedre.
Igen, mert egyébként szerintem több fura válasz arra a kérdésre, hogy mi a kiszolgáltatottság, tehát hogy is arra, hogy rátaposnak a lelkemre, hogy fogalmazod, hogy
Hogy azt szeretem, ha én rendelkezem a saját maga felül, nem szeretem, ha korlátoznak. Igen. A kiszolgáltatottság az korlátozottság. Ne korlátozzanak, igen. Milyen, amikor rátaposnak a lelkedre? Hát azt a kis énedet, ami van, nem hagyja, hogy éljen, hogy érvényesüljön. Nem engedi, hogy megéld magad. Ez betegít. Most már elértem ebben a korban, hogy megélhetem a szabadságom. Viszont most saját korlátaim vannak. Nem tudom olyan gazdagon megélni magam, ahogy én szeretném. Tudom, hogy tele vagyok értékkel, de a személyiségemnek bizonyos részei korlátoznak, és ez elviszi az erőmet. Látjátok, a válaszában nem az én és a te viszonyában beszél, hanem befelé tekint. És ez megint melyik? Mire utal?
Az ásványi
birodalomra. Erről mondjál még többet, hogy milyen az, amikor a saját dolgait korlátoznak. Nincs lelki erőm az elmélyüléshez, sok területen betekintést kaptam, ami nem anyagi ezotéria álmok, amiben öröm lenne elmerülni. De a saját koncentrációs gátjaim, vagy az erőtlenségem, a lustaságom akadályoznak. Egy kicsit belekóstolok, aztán kész. Meg erős szorongások jönnek. Van, hogy szanakszot kell, hogy szedjek. Milyenek ezek a szorongások? Hát ez olyan lövészárokszerű állapot, amikor úgy a lélegzeted nem egyenletes, görcsbe szorul a kezed. Mindig jöhet veszélyszerű készenlét. Mondjál még valamit erről a készenléti állapotról. Hát, nagyon korlátozza az életemet ez a feszültség, és akkor szabadulnék tőle. És inkább beveszem a szanaxot. El tudom hagyni, nem leszek függő, csak van, hogy kívánom már az ellazulást. Hogy úgy leválasztanám magam, leválasztanám már az egót. Csak úgy lenni, azt kívánom. Milyen ez a görcs?
Olyan összehúzásszerű összehúzódás, mint egy kis állat, akit támadnak, és próbál minél kisebbre összehúzódni, hogy ne is lássák meg, hogy minél kisebb legyek, hogy minél kisebb felületre érjenek a külvilág dolgai. Ez egyfajta menekülés. Ez a szorongás gyakran hoz egy olyan depresszív állapotot, ami olyan érzés, hogy legszívesebben kivonulnék az életből. Ilyenkor legszívesebben visszavonulnék a belső énembe, mert ott belül van egy tiszta, nyugodt rész, amit meg kell óvni a környezet zavarosságától. Így. Ott belül van egy kis rész. Ezzel a visszahúzódással megmenekítesz magadnak egy kis csendet, mert hogy nincs körülötted sehol csend. Vissza a tojásba. Mikor a víz környékén vagyok, szeretek belebújni a víz alá, mert ott van egy olyan tompaság, és ez jó nekem. Pihentető, hogy ott csak tompán lebegek, lényegében magzati állapotban. Mit hallottál? Igen, és ez mit jelent?
Hogy nincs még a létben.
Hát van a létben, ő egy
ez az állapot.
Több gyerekes anyuka.
Nem úgy értem, aha, hanem ez az állapot, amire vágyik. Az nem a létben levés.
Illetve ez az, ami pihenteti. Ez az,
ami... Hogy úgy csak úgy lenni, ugye azt mondja, hogy csak úgy lenni. Azt kívánom. Csak a levést. Csak a levést kívánom, hogy legyek. Értitek? Tessék?
Nem, csak még így a
Katinak, hogy ez nem tudom, hát, hogy így ez a... Nekem is ez a magzati.
Szerintem az a csak úgy lenni, az a kettes, vagy az egyes?
Az egyes.
Az az egyes. Tehát nem arról van szó, mint az előző esetben, hogy nincsen testem, van-e testem, hogy szolgál a testem, hanem arról van szó, hogy test, minek? Csak úgy akarok lenni, a víz alatt, elbújva, csendben, békében, visszahúzódva magamba, mint egy kis állat. Kivonulva az életből. Azért, mert a beteg azt mondja, hogy magzati állapot, ez nem azt jelenti, hogy neki magzati állapotra, tehát egy olyan szerre van szüksége. Csak akkor, ha tényleg, körülírja, más oldalról is. Szóval milyen ez a tompaság érzés? Hát csak úgy vagy, és érzed, hogy jó a víz, hogy távoljak a zajok. Nagyon szeretem a vizet és a napsütést. Nem muszkálni, hanem lebegni. Mi a jó benne? Egy lebegés, nem vagy nehéz magadnak. Egyé válsz a vízzel, nyugalomban. A kádban is sokat maradok meditatív állapotba. Meditatív állapotba kerülök. Mindig, ha hazamegyek a munkából, előbb lefürdök. Szeretem leszedni magamról a kinti dolgokat. Ez úgy megosztja a napomat, és csak utána fogok neki az otthoni dolgoknak. Mesélj még erről a tojásban lenni, vagy magzati állapotról. Hát, hogy nem kell a világ dolgaira tudatosan, nem kell a világ dolgaira tudatosodni. Csak a belső énemet figyelem. Ezzel ezt a fajta biztonságot éled meg, hogy nem vagy egyedül. A gondviselést éled meg. Egy menekülés mindenképpen. Nagy hatással volt rám egy nagyon mély álom. Olyan, hogy magamat látom mesztelenül, és ott lent van bennem egy kút, és a kút mélyén egy kislány. Ott lent bennem a kislány össze van húzódva, mint ahogy beszéltem az összehúzódásról. Ilyen mesztelenül. Mit hallotok itt? Egyrészt szerintem hallhatjuk az egyéválást, tehát, hogy a vízzel egyé lenni, ez az, ami neki pihentető. Amikor el van zárva minden mástól, csak lebeg, és egy vízben van, egyéválva a vízben. Mit kérdeznétek? Na?
Hát ezt, hogy fel csak időzött, nem? Mondja erről többet.
De miről?
Milyen ez, amikor?
Van benne egy kislány összehúzódva.
Igen. Hogy ez mit jelent?
Aha. Mit mondan ez a kislány, ha megkérdeznéd, hogy miért van összehúzódva? Én azt hiszem, azt mondaná, hogy ő még nagyon éretlen a feladataihoz. Nincs megélve. Sok ez neki. Kicsi vagyok én ehhez a világhoz. Szóval látjátok, hogy itt már világos, hogy itt valami, tehát a periódusos rendszer első két soráról van szó, az biztos. Egy kicsi lény, aki még nincs készen arra, hogy a világ dolgaival megküzdjön, belépjen a világba, abból inkább visszafelé szeretne menni, visszalépni az egységbe. Halljátok ezt is? Próbálj megmesélni a fürzúgásodról. Milyen érzet kapcsolódik hozzá? Ugye mindig jó visszavinni valakit a konkrét testi panaszaihoz, ha vannak. Úgy kezdődött, hogy álmomban kezdett el zúgni. Amit így zúgás közben megfigyeltem, hogy kilégzés közben nem zúg. Csak a belégzésnél zúg. És így mosolyog ezen, hogy ez egy fura tünet egyébként. Szóval, hogy pihen a kilégzés alatt. Olyasmi, mint amikor a vért préseli a szervezet. Van egy ritmusa a zúgásnak. Olyan zúgás, mintha egy kagylóba hallgatnád a tenger zúgását. Olyasféle. Mikor fáradtabb vagyok, akkor erősebb. Ha sokat alszom, akkor kimarad. De volt, hogy semmihez sem kapcsolódott. Megszakítottam, de folyamatosan zúg. Valami ott belül. Érzékeny is mindenre. Zajra, hidegre, húzatra. Mindentől fázom. Egy pulzáló kagylózúgás. Mondj még valamit erről a pulzálásról. És ugye tudjuk, a kagylók is ide a második sorhoz tartoznak egyébként. A második sor elejéhez elsősorban. És amikor az emberek beszélnek dolgoktól, látjátok, de nem lehet egyértelműen kagylót adni ezért, vagy egy kagylószerre gondolni ezért. Mert hogy onnan fog példákat hozni, abból a környezetből, abból a mintázatból, amihez ő tartozik, de hogy ez micsoda, azt akkor tudjuk, ha tudjuk a birodalmat legalább például. A vérkeringés, ahogy préseli a vért a szív, a figyelmet oda tereli, azzal foglalkozni kell. Nem feltétlenül rossz érzést, nem fáj, mégis szabadulni ettől az érzéstől. Most megint elkezdett zúgni a fülem. Az elején egyre azt akartam, hogy kimossák, mert van ott valami, amit ki kell szedni, ami eltorlaszolja, bokkolja a hallásomat. Egy blokkot érzek, egy akadályt. Valamit nyom. Az elején fájdalom is volt. Miről kérdeznétek?
Hogy fáj?
Igen. Mi az, amit nem emberi?
A blokk, az
milyen
a
jó, hogy nem feladatot adtam nektek, mert akkor most hogy oldanátok meg? De lehet, hogy akkor felélinkültetek volna, a feladatot kaptok.
Szóval, hogy a blokk az akadály, az a torlasz.
Tőlem kérdezed? Hogy
az nem emberi.
Tehát, hogy meg kéne kérdezni, hogy a blokk, mi az, hogy blokk?
Igen.
Ugye?
Neki mi az?
Mert hogy nagyon ügyesen mondod, hogy az nem emberi. A blokk az akadály, az nem. Hát nincs ott egy blokk, egy akadály. Nincs a fülébe konkrétan semmi, ezt tudjuk. Nem engedi valami, hogy rendesen működjön. Hát, hogy a hang meg minden szabadon áramoljon. Mert ez a blokk, ez valami más akusztikát csináld. Felejtsd el a füled, és beszélj arról, hogy milyen az, amikor valami szabadon áramlik. Ugye, mert ez egy másik dolog, amit, tehát van a blokk, meg a szabad áramlás. Hát, megvan az útja, nincs leszabályozva, nincs gátja, megvan a saját ritmusa, megvan a saját kapcsolata a természettel, és azt szerint változik a ritmusa, tehát a természethez igazodva. Ez egyfajta feszültséget okoz, és akkor most visszatértünk oda, hogy igen, egy feszültséget érzek ott bent. Hogy úgy kidobnám, azt érzem. A feszültség abból adódik, hogy elakadt a természetes áramlás. A természetes áramlás egy ritmusos áramlás. Én azt hiszem, minden, ami élő, annak van valamilyen pulzálása. Összehúzódás, tágulás. Nevet, és így mutatja a kezével. Apály, dagály például. Miről kérdeznétek? Mit kérdeznétek itt?
Mi jut eszébe az apály,
dagály? Aha, hát hogy mondjon többet erről, hogy apály, dagály, vagy hogy összehúzódás, tágulás. Azt mondja, hogy hát az maga az élet, ha valami él, ahogy a szív működik, és a légzés is, amikor össze vagy húzódva, görcszerűen, akkor nem abban a ritmusban tágulsz, hanem tovább maradsz abban az összehúzódott állapotban. Az egy beteges állapot. Kiestél a ritmusból. Ez egy olyan, amikor a légzésed nem szabályos. Elakad. Ki kéne tágulj, el kéne engedd, és közben te ott vagy, így, összehúzódva. Ebből jön a feszültség. Mit kérdeznétek?
Én erre.
Uh-huh, lehetne azt. Uh-huh. Meg ugye van ez a mozgás. Uh-huh. Milyen, azt is lehet kérdezni, de azt is lehet kérdezni, mi az, hogy kiesni a ritmusból? Így vagy kapcsolatban az egésszel, a ritmus által. Így. Ha az én ritmusom elromlik, akkor kiesek a mindenség ritmusából. És ezen nevet. Tehát, hogy gyakran valamikor az emberek ilyen nonsenset beszélnek, ugye látjátok, hogy ez teljesen nonsens. Akkor ők maguk is nevetnek, mert valahogy az egyik oldaluk érzi, hogy nevet. De hát ezt érzik. A tudatos énük tudja, hogy ez nem logikus. Tehát mégis így éreznek. Ez olyan, mint egy táncban. Elveszett vagy, ha nem úgy lépsz, mint a többi. Ugye ez volt. Mit fejezel ki ezzel a gesztussal? Hát a ritmust. Az egész. Olyan tojásszerű. Az egész létezést így érzem, mint egy egészet, aminek van egy lélegzése, ritmusa. Amikor az ember be van húzott be egy sejtbe, vagy magzatba, akkor is megvan a ritmusa. Csak ő még kicsi, és ezen is nevet. Csak sejt. És csak ott pulzál. Még a programot nem vitte tovább. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan állapot, amikor még nem indult be úgy igazán a program a kiteljesedésbe. Ahogy egy mag vagy egy csíra magában hordozza a programot. De ez még csak egy program. Érdekes, hogy hová jutunk el. Mi tudjuk, hogy hol vagyunk, ugye? Hol vagyunk? Igen. Éppen, hogy csak vagyok. Éppen csak a sejt. Éppen, hogy még beindul. Azért húzódom össze, mert elakadt az áramlás. Hová húzódsz be? Hát, ez olyan, mint egy tojás. És nevet is mutatja a gömböt. Jó, mondjuk nem teljesen tojás, inkább áttetsző valami. Egyszer csináltam magamnak egy meditációs helyet, az olyan, hogy mondjuk egy erdőben kör alakú az üveg, az egész, a színe halvány kék, drap, és kész. És a szélén meg áramlatok. Áttetsző. Lebegő. A szélén áramlatok? Ezt hogy érted? Azért, hogy úgy álljon a szél. Ez lenne az otthonom. Visszacsatolva a szeles dolgot, ugyanakkor meg valójában nem bírom a szelet, meg a húzatot. Mindent becsukok a valóságban. De a lelked otthonát, azt úgy képzelem el, mint egy sejtszerű dolgot, legalábbis formailag, ahol meg tudsz egy kicsit pihizni. Erről a lufi jut eszembe. De ha víz is lenne, az még jobb lenne. És már is ott vagyunk a lupalomnál, ugye, ami emlékeztek, mondtam, hogy a hidrogén, hélium, az, ez beszélhet könnyen a lufiról. Mert hogy a tudattalanunk, az összeszedi ezeket a dolgokat, amik hasonlóak, amik oda tartoznak, ahhoz a rezgéshez. Mert mondjuk, hogy van egy sejt, és a sejt mag vagy te. Folyadékban van. Persze csak ilyen érzés, lufiszerű sejtmag, ott vagy benn, te, a folyadékban. Áttetsző. Ki lehet látni, nem egy tojás, amelyik törik, hanem valami rugalmasabb, inkább. Az a hely, ahová behúzódom, ugyanakkor egy kicsit másabb, mint a lelkem otthona. A behúzódás az valamilyen kezdetleges állapotba való visszatérés. Amikor még nyitva vannak a lehetősége. Áttetsző. Ez az egész viszont védelmet ad. Hogy véd meg? A körülötted lévő folyadék, a sejt, ami mindenképp egy kényelmes fizikai állapotot jelent. Olyan magzatszerű állapot. Biztos nagyon jó volt nekem ott bent. Hová mész vissza? Milyen ez a kezdetleges állapot? Nem emberi tudatod van. Csak vagy. Nem gondolkozol, nem filozofálsz, mint egy sejtudat. Persze nem tudom, milyen a sejtudat nevet, nincsenek létkérdések. Mesélj még erről a sejtről. Az csak úgy van, élvezi a folyadékban létet, vannak színek, fények, érzékek, és kész. Nem táplálkozik, nem éhes. És a pulzálás? Hát valami mozgás van benne, olyan kis lassú, amiatt, hogy él. Van egy kicsi pulzálása. Nem elképesztő?
De.
Érdekes, hogy miket nyitsz meg bennem. Így még nem fogalmaztam meg soha. Azért egy kicsi mozgás élet van benne. Nem egy élet nélküli állapot. Valami folyadékban van, de nem az a vékony víz, hanem valami plazmás, síkos anyagok. Kocsonyás egy picit. Szóval láthatjátok, hogy nyilván ez egy magzati állapot, de a magzati állapotot is tovább lehet differenciálni, mert ez egy sokkal kezdetlegesebb magzati állapot. Ez éppen még, amikor elindul. Szóval, hogy egyértelmű, hogy az első sorról van szó. És nem arról, hogy éppen megszületek, hanem arról sokkal inkább, hogy már vagyok, és csak úgy lenni akarok. Csak azt élvezni, hogy úgy éppen megteremtődtem. És ugye ez pontosan a... Melyik elem?
Hidrogén.
Hélium.
Hát persze, hogy a hélium. Miért nem a hélium? Miért a hidrogén? Én kérdezem.
Mert az még el sem indult.
Mi nem indult el?
A létezésbe.
Dehogy is nem. Pont elindult.
Megfogant.
Éppen, hogy megfogant.
Bocsánat.
Az a kérdés, hogy megfogantam-e már, vagy nem? Egyben vagyok a külvilág, vagy egységben vagyok még, vagy már külön váltam? Ez a hélium. És ő nem ezt kérdezi. Ez a hidrogén. Köszönöm. Ez a hidrogén. De ő nem ezt kérdezi, hanem azt mondja, hogy én már vagyok. Még éppen, hogy vagyok, még nem bontakozott ki, az a program, ami bennem van, de már vagyok. Az már nem kérdés, hogy vagyok-e vagy nem.
Tehát a hidrogénnél kérdés, a héliumnál már egy
megtapasztalás. A hélium meg élvezi, hogy van. Uh-huh. Ugye az a 18. oszlopnak a nemes gáza, tehát hogy okay. Így van a nemes gáz, halljátok, tehát hogy ez így rendben vagyok, csak így lenni akarok. Ő azt élvezi, hogy van. Meg vagyok. Itt vagyok.
Szép, hogy megfogalmazza maga körül ezt a kocsonyás magzat, víz állapotot, hogy ebben lenni a legjobb.
Igen.
És hogy ez milyen jó.
Igen. Több oldalon keresztül szól még az eset, de szerintem megkaptátok az ízelítőt abból, hogy ez hogyan hangozhat egy betegnél. És ugye ez egy olyan beteg, aki tehát, hogy szemben azzal, akit előbb láttatok, akinek nehézségei voltak a mindennapokban, azért ő egy nagyon felelősségteljes pozíciót lát el, és három gyerek anyukája, és viszi a családot. Csak hogy ez túl sok. Túl sok felelősség, túl sok nehézség, és hogy csak így szeretne ebből visszahúzódni. És ezt ő ilyen nagyon szépen leírta, tehát hogy kétségtelen, de más esetekben, ahol héliumot adtam, is hasonló állapot volt, hogy felelősség, ott is éppen három gyerek, de hogy tulajdonképpen csak arra várna, hogy egyedül legyen az erdőben, hetekig, csak úgy lehessen. Semmi, tehát hogy semmi felelősség. Semmi.
Kiderül, hogy a hélium is egy anyaszer.
Nem tudom, hogy minden anya azt élvezné-e, ha csak így ellenne egymagában. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon kevés az az ember, aki szeret egymagában lenni, teljesen egymagában, hetekig egy erdőben. Ez... Tegye fel a kezét közületek az, aki szívesen lenne egyedül egy erdőben hetekig.
Hát
sötétben. Én vagyok hát, a
De nem a wellness szálló. Tehát, hogy itt pontosan az a lényeg, hogy kint a természetben teljesen egyedül lenni. Mert hogyha a wellness szállóban vagy, ott van a biztonság, az étel, a tető a fejed fölött. Tehát az már egy...
Hát úgy,
ott az egy más. De ott nincs semmi. Egy kuckó, egy sátor, egy kunyhó, vagy valami. Max. És hogy mégiscsak ez a vágy. Nincs ennél több vágy, értitek? Mert csak úgy lenni, valahol, békében, nyugalomban, egységben a természettel. Ez. Tehát, hogy ez nem ugyanaz, mint végre hagyjanak már egyedül egy wellness szállóba, egy kicsit hagy wellness. Ez nem ugyanaz. Oké? Na, van egy kérdésetek?
Elmúlt a fűzógás.
Igen. Hát persze.
Annyi fűzős páciens van, most az jutott eszembe, hogy bosszus, és nem tudnak velük
mit kezdeni. De hát ő is a csendhéli, és megkapta a betegséget.
Nem feltétlen, ez nála specifikusan így jelentkezett.
Nem tudom, általában eszembe jutott, hogy a fűzógás, ez pont a nyertőjével valókat, és semmiben.
Igen, de nagyon sok fajta fűzógás van.
Nagyon azt tapasztalom.
Nagyon sok fajta. Tehát, hogy sok mindenért van, fűzógása van akinek. Ugye a hallás az az ötödik sorban fontos.
És a kommunikáció.
Igen, meg az önkifejezés. Tehát, hogy gyakori, hogy az ötödik sorból kell a fülzúgósoknak szert választani például. Vagy az ötödik sorhoz kapcsolódó, tehát nem feltétlen ásványt csak, hanem oda kapcsolódó szert. Tehát, hogy nem specifikusan a hélium az. De ez az, hogy minden lehet minden.
Na, és hogy ezért mond, tehát, hogy ez a patológiai megjelenés, az lehet ugyanaz sokféle szernél, pont ugyanaz a tünet, az lehet sokféle szernél. A miért, meg annak a megélése a kérdés, és ezt nem lehet csak rendszer szemlélettel megközelíteni. Mert egyébként hogy adnánk, tehát értitek? Igen, ennek a nőnek mit lehetne adni? Értágítót. Hogy ne zúgjon a füle.
Hát ez nem használ,
na jó, az egy másik dolog, de hogy értitek? Na, szóval ezért vagyok én szerelmes a rendszer szemléletben, mert hogy ennélkül tényleg nem tudom, hogy lehet dolgozni.
De amúgy egész más a kikérdezés, és te észreveszitek, hogy máshova megy a fókusz?
Hát azért, mert hogy máshonnan szerzem azokat az információkat, ami alapján beazonosítom a szert. És hát persze szükség van azokra az információkra is. Tehát, hogy engem nem az élettörténet érdekel, ez különbség. A tüneteket ugyanúgy össze kell szedni, mert hogyha repertorizálni akarok, azt konkrét tünetek alapján tudok. Mint ezt látjátok, hogy ezt abszolút használom, figyelembe veszem, ahol csak lehet. De az élettörténet az nagyon sok helyen egyforma. Tehát, hogy nem minden nőnek, aki meg volt erőszakolva, kell stafiszagria. Vagy nem mindenkinek, akinek vesztesége van, annak kell nátriumuriátikum. Mert ez lenne a felszínes szerfelírás magára a történetre. Hanem ahogy valaki azt megéli, hogy ő meg lett erőszakolva, ahogy valaki azt megéli, hogy ki vesztesége volt, az, amire nekünk szert kell adni.
Az energia minta.
És hát igen, és az visz, igen, ahhoz jutunk el, amin keresztül az az ember látja a világot, ahhoz a szemüveghez kell eljutni, ahhoz, hogy pontosan tudjunk szert adni. És ezt nem lehet máshogy. Ha csak valakinek éppen nincs az a szerencsére, hogy valami nagy polikreszt, ami lefedi az ő tüneteit, pont az az ő alkati szere. Mert olyan van, azért előfordul. Csak szerintem az a ritka. Úgyhogy én biztatlak benneteket, hogy találjatok arra módot, hogy így is tanuljatok, tehát rendszert is tanuljatok, meg rendszer szemléletet is tanuljatok. Akár most, akár akinek nem fér bele most, mert hogy annyi fér bele, hogy megtanulja a klasszikus homeopátiát, ami még egyszer nagyon fontos megtanulni, tudni kell. Ez nem helyettesíti azt, ez egy másik, azt ahhoz hozzáadó tudás. Akkor annak valahogy lehet utána. De én várlak benneteket szeretettel az iskolába februártól, ha akartok jönni. És miután többen jeleztétek, hogy akartok, hányan tegye fel a kezét, aki most azt gondolja, hogy jönne. Mindannyian?
És még ugye akik négyen most nem jöttek, a Tekla valószínűleg nem fog tudni továbbra se.
Aha.
Viszont ketten jeleztek.
Hogy még jönnének.
Hogy ők szeretnének jönni az iskolába, és egy még gondolkodik.
Tehát akkor ti vagytok eleve 10-en? Okay. 10-en.
Igen.
Akik jönnétek.
Akkor ki a szervezője ennek az iskolának, vagy hova jelentkezünk pontosan?
A jövő héten ki fog menni a hirdetés, és akkor abban minden le lesz írva.
És Katin keresztül kommunikálsz velünk, vagy majd
Szerintem a Laci elf ki fogja küldeni nektek. Úgy. A hirdetést.
Jó.
De ezt szívesen elküldöm a Katinak is, hogy ő külön küldje el nektek.
Nekünk van egy kis csoportunk.
A csoport, ki van a csoportban?
Mi
mindannyian.
Akik a rendszer szempillán.
Alkalmon is voltak, illetve befizették a hanganyagot. Uh-huh. 12-en.
Jó. Jó. Szóval Laci, azt gondolom, hogy ki fogja küldeni mindenkinek, akihez, aki a homeopátiás baráti körbe van, vagy aki az iskolához tartozik. Szerintem mind a kettőre
Ki fogja küldeni? Ti 70-en vagytok, én úgy tudom.
De még van más évfolyam, nem? Igen. Vagy a negyedikesek végeztek?
Nem, de behallgatnak.
Sokan járnak más, vagy már végzettek is hozzánk.
Én a Szilvitől tudom, hogy kb. Ti 70-en vagytok.
Akkor biztos úgy van.
Igen, azért mondom. Igen, mert a Szilvi tudja. Ja. Szóval, hogy megkapjátok a hirdetést, megkaptok egy honlapot. Tehát úgy lehet jelentkezni, hogy oda mentek a honlapra, és ott kitöltitek a jelentkezési kérdősort, és azt kértem, nem tudom, hogy mindjárt hallottátok-e.
Szerintem
ezt ma mondtam.
Csak
nem baj, hogy az is hallja, aki most nincs itt, és a felvételt fogja hallgatni, hogy ti jelöljétek be külön, hogy jártatok ide, mert hogy egyébként nem jöhetnétek az iskolába. Hanem ez az iskola előtti egyességünknek a tiszteletben tartása az, amiért benneteket beengedlek az iskolába. Azok közé, akik végeztek már, és akiknek van már valami homeopátiás diplomájuk. És ezért kérem, hogy jelöljétek ott meg, hogy ti ebbe a csoportba tartozatok, hogy ez így rendben van.
És a díjat azt fél évente rendezzük, teljes tanévre, vagy?
Én örülnék a teljes tanévnek, és ha nem megy, ha valakinek nagyon nem megy, akkor fél évre. De jobban szeretnék egész tanévre. Mert egyszerűbb a számlázás, meg minden, szóval azzal több munka van olyankor.
Viszont ilyen végzett homeopatákkal egy ilyen fél év, vagy egy éve tanulók mennyire tudnak együtt dolgozni?
Hát majd tanultok egymástól. Szóval, hogy azt gondolom, hogy a ti óriási előnyötök az lesz, hogy ott lesz egy csomó nagyon, nem tudom, hogy hányan lesznek. Tehát, hogy ott lesznek tapasztaltabb homeopaták is. És szerintem az nem baj. Majd tanultok tőlük. Gyorsabban fogtok tudni fejlődni. Nem a rendszer szemléletben feltétlen, mert azt nem feltétlen tudják ők sem. Hanem egyáltalán abban, ahogy egy esethez hozzá lehet állni, ahogy egy esetet lehet nézni, ahogy, mert az nyilván akármilyen módszerrel is dolgozik az ember, hogyha ezt csinálja évekig vagy évtizedekig, akkor ez finomodik, fejlődik. Tehát, hogy nyilván vannak olyan részei ennek a szakmának, ami egy idő után az ember vérévé válik, és ami most nehéz, hogy mit kérdezzek, hogyan kérdezzem, az egy idősebb homeopatának már nem lesz probléma, hanem hamar észreveszi, hamarabb tud igazodni ahhoz, hogy mi itt egy kicsit másabb, hogyan kell mire rákérdezni. Tehát, hogy nyilván ez egy könnyebbség, de ti meg majd jól tudtok tanulni tőlük akár. És ők meg tudnak tanulni a ti kérdéseitek által, mert hogy ami nekik már úgy tűnik, hogy evidencia, valami régi tudás alapján, nektek meg új lesz, és rákérdeztek, és akkor kiderül, hogy hát ez mégsem evidencia. Szóval, hogy ezzel nincsen semmi baj. Szerintem ti fogjátok bírni, meg ők meg jól járnak azzal, hogyha vannak olyanok, akik kérdeznek, olyanokat, amiket ők nem kérdeznének. Meg az is lehet, hogy ti megkérdeztek olyanokat, ami nekik, ahogy gondolják, hogy ez ciki megkérdezni, de ti meg lazán megkérdeztek, mert természetes, hogy mert nincs elvárás magatokkal szemben, hogy tudjátok. Úgyhogy mindenki jól járhat ezzel. Én csak azt akartam, hogy bennetek volt egy elköteleződés afelé, hogy tanuljatok rendszer szemléletet, és ezért jöhettek. De más, akinek nincs, és van a homeopátia fele is elkötelezettségetek, mert jártok a Lacihoz. Tehát, hogy nektek mind a kettő megvan, és ezért nem probléma, jöhettek. De nem akartam valaki olyasmit, olyan valakit beengedni, aki, na most azt gondolja, hogy ő itt most gyorsan megtanulja a homeopátiának ezt a módját, és csak ezt fogja használni például.
De akkor a Laci súriából sem olyanokat, akik mondjuk most
másodévesek is csak egy évet töltöttek.
Az attól függ, hogy, hogy hol állnak. Tehát, hogy majd meglátjátok, az, 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 az van a kérdősorban, hogy vagy visszakapsz egy visszajelző e-mailt arról, hogy rendben vagy fel vagy véve az iskolába, vagy kapsz egy visszajelzést, egy e-mailt egy beszélgetésre való meghívásról. És az, aki automatikusan nem kerülhet felvételre, mert ott valami hiányzik, úgy látom, hogy nem biztos, hogy, hogy feltétlen bele fog illeni a dologba, azzal személyesen fogok beszélgetni, és megnézem, hogy hol tart, és az alapján fogom eldönteni, hogy jöhet-e vagy nem.
Hát meg azért te jól kommunikáltad ezt, szerintem azért közülünk, akit érdekelt. Tehát a másodévesek közül azért szerintem azok.
Nem tudja az egész csoportnak.
Hát, nem.
Igen, meg ez egy más, hogy más életben kicsit ez jobban lett struktúrálva, így az iskola vagy, szerintem. Lehet, hogy még egyszer érdemes lenne meghirdetni a
hát,
az iskolai csoportunkban.
Meg fogja a Laci hirdetni. És mondom, hogyha van olyan valaki, akinek már van homeopátiás tudása, a Laci előtt is volt, használta, tanult, itt tanult, ott csak mégis csak beiratkozott, mert akart egy végzettséget, vagy bármi, akkor az jöhet esetleg. Tehát azért mondom, hogy akkor egyénekleg eldöntöm, hogy, hogy belefér vagy nem, de hogy nagyjából így.
És úgy írjuk be, hogy rendszer szemlélet alapkurzus, vagy hogy írjuk
be? Hát, mi legyen a nevetek? Igen. Találjunk ki nevetek.
Mi tündérkék vagyunk, nem? Tartunk a csoport.
Ti vagytok a tündérkék, munk a csoport? A rendszer tanít. Jó, írjátok azt oda, a homeopátiát.
A tündérkék csoport.
Van egy olyan kérdés, így. Hogy homeopátiás végzettsége, és oda írjátok be, hogy hol tartotok most az iskolába, és hogy zárójel be, rendszertani tündérkék. Jó? És akkor tudni fogjuk. De nagyon...
És itt valami nem emberi.
Nem írtam alá. Még aláírom. De hogy nagyon örülök, hogy mindannyian jöttök, mert így akkor senki sem maradt ki a csoportból. Szóval, hogy ez nagyon jó. Hogy aki akart jönni, és akart tanulni, az akkor tudja ezt vinni tovább.
És tegnapról már ez egy fejlődés, mert tegnap még csak a szándékot jeleztük, de ma már úgy kommunikálod, hogy mindannyian jöttök.
Na és persze, tudom, egy következő lépés ez, amikor el kell köteleződni, és be kell fizetni, és járni kell, tudom. De örülök, hogy most megvan a lelkesedés.